az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Még mindig rólad írok dal, úgy érzem, te vagy minden tan, de minden tan. Szóvesző ékezett meg pont, úgy érzek, mint akkor ott volt, akkor ott volt. Optál és vigyáztál én rám, nem volt épp semmi, csak te lát, csak te lát. Most megvan, hogy rám nem ismersz, felnőttem, így te nem szeretsz, te nem szeretsz. Én mindig rólad írok dal, még mindig rólad írok dal. Bozontos felők felettem, úgy emlék lettem fejedben, a fejedben. Próbáltál újból szeretni, de ahhoz el kell veszteni, el veszteni. Kerestél az utcán, hol vagyok, kerestél a házban, nem vagyok, már nem vagyok. Holnap majd elcsengedek, látod majd rajtam szemben.
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Mexikó, Mexikó, Mexikó. Háromszor is Mexikó. Harmadszor rendeznek ebben az országban foci VB-t, és egyszer olimpia is volt ott. Az utóbbi nekünk, magyaroknak kellemes emlék, még a focistáink is a csúcsra értek. A három foci VB viszont egyáltalán nem az. Siker és kudarc. Ez jut eszünkbe a Mexikó szót hallva, és erről lesz szó a következő két órában. A visszajátszás két társszerkesztője, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz. Továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Mexikó Észak-Amerika déli részén elhelyezkedő ország. Északról az Egyesült Államok, délkeletről Guatemala és Belize, nyugatról a Csendes óceán, keletről pedig a mexikói öböl, valamint a Karib-tenger határolja. A legészakibb és legnyugatibb latin-amerikai állam. Fővárosa és legnagyobb városa Mexikóváros. Szövetségi köztársaság társaság, amely 31 állam szövetségéből és egy szövetségi körzetből áll, ami magában foglalja a fővárost. Mindegy 132 milliós népességével a föld tizedik legnépesebb országa és egyben a spanyol nyelvűek között a legnépesebb. Latin Amerika egyik legnagyobb gazdaságával rendelkezik Mexikó. Nagy gazdasága és népessége, globális kulturális befolyása Mexikót regionális és középhatalommá teszi. Gyakran feltörekvő hatalomként és újonnan iparosodott államként utalnak rá. Az ország azonban továbbra is küzd a társadalmi egyenlőtlenséggel, a szegénységgel, a kiterjedt bűnözéssel, valamint a kormány és a drogbandák közötti konfliktus is folyamatos. Területének központi része a füves, 1000-2500 méter magas mexikói fennsík vagy mexikói magasföld. Ennek északi fele 1500 méter, déli része körülbelül 2300 méter magas. A magasföld déli részén található a mexikói medence a fővárossal. A magasföldet a kordillerák vonulatai veszik körbe, amelyek elérik a 3000 métert. Nyugat felől a nyugati Sierra Madre, keletről a keleti Sierra Madre, délről a vulkáni Kereszthegység. A több száz vulkáni kúp között ma is működő tűzhányók rejtenek veszélyt. A vulkáni Kereszthegység dél felé a dél Sierra Madre hegységgel folytatódik. Még továbbra délre a közép-amerikai kordillerrákhoz tartozó Chiapas hegység következik. Mexikó északkeleti részén a mexikói öböl partján meleg éghajlatú mocsaras síkság húzódik. Ettől délre a Yucatán félszigetre a mészkőtáblák és szintén a mocsarak jellemzőek. A kaliforniai félsziget átlagos magassága 1000-1500 méter között alakul. Északi felén magas hegységi gyűrődéssel keletkezett láncok fekszenek, amelyeknek csúcsai elérik a 3000 métert is. Itt is vulkáni kúpok meredeznek az ég felé. A partvonal sziklás és meredek a nyugati részen, lagúnás és korálzátonyokkal tarkított a keleti felén. Északon préri és élettelen homoksivatag, délen pedig trópusi esőerdő jellemzi. Hát ebben az országban olimpiát rendeztek 1968-ban, és három labdarúgó VB-t is, egyet 1970-ben, egyet 1986-ban, és egy pedig most zajlik. Sőt, néhány órája ért véget az Aztec stadionban a Mexikó-Ekvádor találkozó a legjobb 16 közé jut. Ehhez a stadionhoz egyébként szép emlékek fűzik a magyar foci válogatott tagjait, pontosabban a magyar olimpiai válogatott tagjait. Az 1968-as mexikói olimpián ugyanis a labdarúgó tornát Magyarország nyerte. Erről az ezredfordulón készült egy műsor, egy félidő Mexikóban címmel. A Mexikóról szóló visszajátszás első harmadában ezt hallhatják.
Újabb támadásnak rendületünk neki, majd tiéd lesz, meglátod a tiéd, úgy van! Beközépre, Dunai lő, gól, gól, megvan Dunai Tóni, a lét alá, hatalmas erővel, és a kis nagy Laci, hogy micsoda remek volt, éreztem benne, hogy bátran kell menni, elsodort a Gerov elől a labdát, és milyen okosan...
Egy fél idő, 45 perc. Ma ennyi ideig beszélnek olimpiai bajnokaink, 1968-ból, Mexikóból a labdarúgó csapat tagjai. Elsőként a kapus, Fatér Károly.
A válogatottnál akkor figyeltek fel, amikor a legkevesebb gól kaptam az NB1-be, és hosszú időn keresztül én voltam az év kapusa. Magyarországon volt olyan szezon, amikor 10-11 gól, de általában 20 gólnál többet nem kaptam egy szezonban.
Ez azért nagy teljesítmény volt, hiszen akkor elég jó csatárok riogatták a kapusokat Magyarországon.
Igen, csak az a különbséggel, hogy akkor egy nagyon jó védelem volt Csepelen, és ebben a védelemben én is bele tudtam ékelődni, és így jöttek ki ezek az eredmények.
Hatszoros olimpiai válogatott, gyakorlatilag azt jelenti, hogy ön az olimpián végigvédett.
Egy mérkőzésen védett a Szarka Zoli, Izrael ellen akkor, amikor 4-0-ra vezettünk. Az edzők rettentő pszichikai munkát végeztek, főleg a Lakat Karcsi bácsi, mint pedagógus, úgyhogy átvészeltük ezeket az időket, és könnyű volt.
Emlékezetes döntőt vívtak a bolgárokkal, ami azért vált talán még jobban azzal, mert az első félidő végén kiállítottak három játékost.
1-0-ra vezetett a bolgár válogatott az első 10 percben, utána rövid időn belül két gólt rúgtunk, elszabadult a pokol a bolgár csapat csatárainál és a védőjátékosainál. Futába két játékos kiállítottak, akkor a bíróhoz labdát vágott az egyik játékos, ez lett a harmadik játékos neve kiállításán sorsa, és tulajdonképpen egy kicsit megpecsételte ezt az olimpiát, elsősorban a közönség miatt. De favoritok voltak, sőt a csoportjukban már előmérkőzéseken majdnem minden meccset megnyertek, arról nem is beszélve, hogy kitűnő játékkal. És ez az olimpia volt az, amikor olimpiai vezetőség úgy döntött, hogy ez a mérkőzés döntetlen lesz, akkor nem lesz hosszabbítás, hanem két aranyérmes csapat lesz. Ehhez járult az, hogy Sós Karcsi bácsi és Lakas Karcsi bácsi azt mondta, itt csak ezen az olimpián egy aranyérmes csapat lehet, az teljesen mindegy, akár a bulgár válogatott, akár a magyar, de két aranyérem nem lehet. Tokiói olimpián játszottak olyan játékosok, akik a válogatottban játszottak, de hozott az olimpiai szövetség egy olyan rendeletet, ami megmondta, hogy aki háromszor nagy válogatottban játszott, az olimpián nem vehet részt. Azért kellett így cserélni a játékosokat a tokiói és a mexikói olimpia között. Azért változtak a játékosok.
Azért az ember azt gondolná, hogy egy olimpiai bajnok kapus a nagy válogatottban is több lehetőséget kap. Ön mindössze egyszer játszott az oroszok ellen a nagy válogatottban. Miért lehetett ez így?
Ezt a kori szövetségi kapitányok jobban meg tudnák mondani. Nem tudom. Abban az időben én úgy érzem, hogy egymás után jöttek a válogatottak, kimaradt a csapat, nem nyert a csapat, próbálkoztak más játékos. Elég sok jó játékos volt, de tulajdonképpen nem tudott kialakulni egy olyan ütőképes válogatott, aki helyt tudott volna állni Európába.
Ez az egyszeres válogatottság gondolom azért emlékezetes marad önnek.
Mindenféleképpen, mert úgy érzem, hogy azóta a Népstadionban annyi ember nem volt. Arról nem beszélve, közel 15 vagy 20 éve nem járt a magyar válogatott az orosz válogatott ellen.
A kapus után következzék a védőjátékos, aki kuriózumnak számít az olimpiai labdarúgás történetében, hogy miért?
Ön a világon az egyetlen olyan labdarúgó, aki kétszeres olimpiai bajnok, illetve van egy bronzérme is.
Igen, úgy tudom én is, de azt hiszem mindenki tudja, hogy egyedül vagyok a világon, de hát ez mondjuk nem jelent különösebben semmit, hanem inkább annyit, hogy ez a magyar válogatott egymás után kétszer megnyerte az olimpiát, és hát Rómában végig harmadikak lettünk. Úgy gondolom, hogy ez egy nagy dolog. Hát nem volt azért ez ilyen egyszerű. Elsősorban a felkészülés alatt, amikor kint voltunk már Mexikóban, és hát edzőmérkőzéseket játszottunk, eléggé döcögött a gépezet. Még nem állt át az együttes arra a millióra és arra a légkörre, ami ott uralkodott Mexikóban. És hát a Karcsi bácsi, a Lakat Karcsi bácsi eléggé el is volt kenődve, mert nem úgy ment, csikorgott minden, és nem úgy nézett ki, hogy meg tudjuk védeni. Hát még a selejtezőkben is, a Guatemala ellen is nagyon kinkeservesen nyertünk és játszottunk. Nekem kellett tartani a kapcsolatot a játékosok és a vezetők az edzők között. Hát én úgy gondolom, hogy amit lehetett, megtettem a privát életben is olyan értelemben, amikor nem a pályán voltunk. Hát a pályán pedig a játékra kellett hozzájárulni a sikerre.
Volt akkor a tekintélye, mint egy jó csapatkapitánynak?
Nem kellett itt különösebben vezényelni. Jó játékosok voltak, én azt hiszem, aki fölment a pályára, vagy a pályán kívül is tudta, hogy mit szabad csinálni, és mit nem szabad. Mit kell megtenni azért, hogy siker legyen, és hát különösebben nem kellett. Az, ami más mérkőzéseken is, hogy van egy-egy játékos, akit biztatni kell, mert esetleg nem úgy megy, de hát az természetes is, hisz 11 ember vagy a cserékkel együtt 13 nem játszott minden mérkőzésen egyformán jól, de hát azt hiszem, hogy azért vannak a többiek, hogy azokat a játékosokat, akik gyengébben teljesítenek, átsegítsék.
Milyen volt az olimpiai falu hangulata? A többi magyar sportolóval, a többi olimpikonnal mennyire tartották a kapcsolatot önök labdarúgók?
Olyan értelemben szerencsés helyzetben voltunk, hogy mi a selejtezők folyamán elkerültünk Guadalajarára, Mexikó második legnagyobb városába, és nem nagyon voltunk ebben a forgatagban. Egy bizonyos fokig jó és kellemes egy olimpiai falu, de ahol már 10 000 versenyző van és vezetőkkel együtt, talán egy kicsit elviszi más irányba a versenyzőnek a figyelmét, mert azt figyelik, hogy a világ melyik versenyzője nagyságokat lesik, és mi ebből kikerültünk, szerencsére és egy nagyon szép kis városba kerültünk, ahol a selejtezőket játszottunk. Amikor visszakerültünk az olimpia végére, hát akkor azt pedig ki lehetett bírni. Elég nagy a nyüzsgés forgás, szóval elég zajos az olimpiai falu.
Ön mennyire értékeli az olimpiai bajnokságot? Mert labdarúgásban nincs akkora jelentősége, mint meg teszem azt egy atlétánál.
Én úgy gondolom, hogy az arányérmet egyformán kell mérni.
Novák Dezső után következzék a döntő másik védőjátékosa, aki védőlétére 20 gólt is szerzett pályafutása során, Dunai Lajos.
Én nem csináltam ebből soha reklámot, mert én mindig ilyen szerény típus voltam, de mivel hogy óbudai vagyok, óbudai születésű vagyok, hát rengetegen ismertek. de rengetegen úgy nem ismertek, mint hogy Drestják, mert nekem az a családi nevem, ez egy sportnév, a Dunai Lajos. De én úgy érzem, hogy azért sokan ismernek, meg tisztelnek, még a mai napig is.
Ezt az olimpiai bajnoki aranyérmet tartja pályafutása csúcsának, vagy van ennél szebb emléke?
Hát ez ennél szebb emlék nincsen, ez minden sportolónak tényleg a legnagyobb álma.
Amikor azt mondják, hogy olimpia, akkor az aranyérem után mi az első dolog, ami eszébe jut?
Hát az jut eszembe, mikor én is ott voltam Mexikóban, küzdöttünk a magyar színekért, és én is ahhoz meghalom, hogy olimpia, szinte a vér felpesdül bennem, és a szívem elszorul. A másik az, hogy egy olyan csodálatos társaság jött össze, már nem csak a futballban, hanem ugye az egész olimpiai csapat, az egész falu, a magyar falu, ami volt, ez egy olyan élmény volt, hogy ezt az ember 200 évig él, akkor se tudja elfelejteni. Ez egy örök élmény az embernek, egy olyan, hogy szinte ezt így el se lehet mondani, mert ott kell élni, ott kellett élni, hogy az ember lássa azokat a sok színű embereket, és az a rengeteg magyar, aki drukkoltunk egymásnak, ők, nekünk, mi, nekik. Szóval ez egy borzalmas, csodálatos érzés volt.
Mégis valami sztori nem volt annak idején?
Hát ez sztori volt. Lakat Karcsi bácsi, Isten nyugasztalja, nagyon jó szakembernek tartottam, és volt egy ilyen játékos értekezlet. És hát az olimpiai ruháról volt szó. Hát és akkor elkezdtük, hogy hát hogy tényleg olyan vastag volt az az olimpiai ruha, és ott ilyen játékos értekezleten a szobában, és akkor hát én kitáltam, mondom, Karcsi bácsi, lehet, hogy ezt a téli olimpiára kreálták ezt a ruhát, csak eltévesztették. Voltak ilyen jó kis sztorik.
Mit szólt ehhez?
Hát nagyon nagy mulatás volt a játékos értekezleten. Voltak egy-két ilyen szép élmény, meg sztori is.
El tudják képzelni, hogy valaki fekve megy az olimpiára? Hát mondjuk hálókocsiban, de Mexikóba? Hallgassák csak Páncsics Miklóst.
Lakat Karcsi bácsi volt az edzőnk akkoriban, és ő az olimpiai csapatnál is edzősködött. Kiválasztott minket, és elvitt minket Tatára 3 hétre, ahol napi 3 edzéssel készültünk az olimpiára. Ilyen formán nekünk semmiféle magaslati problémánk az olimpián nem volt. Ez megadta azt az alapot, hogy aztán Mexikóban senkinek nem jutott eszébe, hogy a világ tetején játszik. Tatáról feljövve a Népstadionban edzettünk, és akkor egy kis sebb volt a lábamon, feltehetően a téli trágyázás miatt, amit a Népstadionban a fű erősítése céljából végeztek. Elfertőződött a kis sebem, és orbáncot kaptam, úgyhogy nekem az utolsó pillanatig kétséges volt az utazásom. Végül is jegeléssel és antibiotikumos kezeléssel sikerült úgy nem rendbehozni, mert nem tudtak rendbehozni az utazásra, úgyhogy én fekvő helyzetbe utaztam Mexikóba. Nekem ott a konyhai részen ládáknak a tetején ágyaztak meg, és folyamatosan jegelték a lábamat végig az egész utazás során, úgyhogy még kint Mexikóba is egy pár napig kezelés alatt álltam, és csak egy pár nap késéssel tudtam bekapcsolódni. A Azték stadion a világ legszebb stadionja.
Ott 2 meccset játszott a csapat.
Igen, építészetileg is gyönyörű, meg az emlék miatt is gyönyörű. Bár a talaja nem volt olyan ragyogó, mint amilyennek illő lenne, hogy legyen egy ilyen pálya, de az eredmény mindent megszépít. Ott leiskoláztuk a japánokat, és bizonyos bonyodalmak után simán vertük a bolgárokat, akiknek életük mérkőzése volt, mert utólag megtudtuk, hogy olyan jutalmat ígértek be nekik, hogy feltétlenül ettől voltak annyira felhajzva, de hála Istennek mi higgadtak voltunk, nyugodtak, és nyertünk.
Mi volt ez a beígért jutalom? Lehet ezt tudni? Lakás, kocsi, nyaraló, sziget?
Házról beszéltek, kocsiról beszéltek, hogy igaz-e vagy nem. Persze nyilván mi nem ellenőriztük, nem is akartuk, de ténykérdés, hogy egy kicsit föl voltak zaklatva, mintha túlpörögtek volna egy kicsit.
magyar válogatottnak mi volt beígérve? Milyen megbecsülésben részesültek?
Nem volt szó akkor összegekről, mint amilyen összegeket a mostani olimpiai bajnokok kapnak megérdemelten, ezt hozzá kell tenni, hogy valaki félreértse. Sokkal szerényebb pénzt kaptunk mi, pontosan esküszöm, nem emlékszem rá, hogy mennyit kaptunk.
Házat nem lehetett belőle venni.
De még egy autót se lehetett belőle venni, tehát ilyen nagyságrendű volt, de nem is érdekelt, megmondom őszintén. Egy dolog érdekelt, az pedig az, hogy a végén a dobogó tetején állhattunk mi magyarok, és eljátszották a himnuszt számunkra, és akkor én magamnak ezt úgy fogalmaztam meg, hogy Mexico City 2500 méter magasan van, de mi akkor a világ tetején álltunk.
Noskó Ernőre azt mondták, pokróc stílusú hátvéd volt.
Hol másutt is beszélgetnénk, mint a csalogatóban, de én úgy tudom, hogy ön elég keveset tartózkodik itt. Pedig lehet, hogy az emberek egy része az olimpiai bajnok labdarúgó miatt is jár ide, nem?
Hát én 19 éve itt vagyok a csalogatóban, hát most már unokaöcsém csinálja, én csak segítgetek neki, azért vagyok itt ilyen keveset.
Már meg is unta esetleg?
Bele is fáradtam, azért 19 év, meg ez egy melegkonyhás üzlet, van gond vele szépen.
Az igaz egyébként, hogy az emberek azért jönnek ide, hogy találkozzanak önnel?
Sokan azért, meg hát ide jár a barátom is, Kocsis Lajos, szóval szoktak kérdezgetni a futballról, azért még megismernek.
Hogyha azt mondom, hogy 1968, akkor nagyon kellemes emlékei vannak.
Igen, az olimpiát megnyertük Mexikóban, nagyon kellemes élmény, meg megszépül, mert nem is tudja felfogni értele, hogy milyen nagy dolog ez. Ennyi év távlatból azért minél szebben hangzik az, hogy valaki olimpiai bajnok.
Mielőtt jött volna önhöz, beszéltem egy olimpiai bajnok labdarúgó csapattársával, és ő azt üzente önnek, hogy vedd le az állarcod. Ez mire vonatkozott?
Csúfolási dolog, Nagy Laci, nem? Gondoltam, semmi jelentősége nincs neki tulajdonképpen.
Ő azt mondta, hogy azért mondták ezt annak idején önnek, ő is többek között, mert bajuszos volt.
Hát lehet, hogy ezért.
Ez egyébként rosszul esett önnek, vagy pedig ez az rikálásba belefért?
Belefért. Nem.
Volt ezen az olimpián egy emlékezetes mérkőzés Guatemala ellen, a négy közé jutás volt a tét, és ugye 1-0-ra győztünk.
Igen, nagy nehezen 1-0-ra nyertünk. Hát első fél időben nagyon rosszul játszottunk, aztán a második fél időben összeszedtük magunkat, hát sikerült azért megnyerni a mérkőzést, de mondom, nagyon rosszul játszottunk azon a meccsen.
Elhangzott egy, mondhatnám azt is majdnem, hogy szállóige, ez a térdig állnak a Nílusban.
Sós Károly akkor lett a első csapatnak a szövetségi kapitánya, és a Lakat Karcsi bácsi volt tulajdonképpen a edzőnk, és hát ő mondta, hogy ezek térdig állnak a Nílusba, és ezeket nem tudjuk megverni. Mit akarunk?
Azért ezen a mérkőzésen volt még egy ön számára nagyon emlékezetes pillanat.
Hogy kifejeztem a labdát a gólvonal, hát ez benne van, mint védőjátékos, mindenki meg akarja menteni. Szerencsé volt, úgy helyezkedtem, és hát gólból megmentettem a csapatot 0-0-nál.
Következzen egy amerikai-magyar, hiszen Juhász István hol itt, hol ott van, hol Kaliforniában, hol pedig idehaza.
Megvan-e még a San Diego-i lakás, vagy most már csak Alsó-Némediben él?
Természetesen megvan még, mert ott van kint a feleségem és a kislányom, de itt Alsó-Némedin lakom most már a szülői házban a fiammal.
Amerikában, ahol aztán a sport mindenek feletti, tudták-e azt, hogy Juhász István olimpiai bajnok?
Nagyon nagy tiszteletbe tartottak, és ahol edzősködtem, vagy ahol ilyen nagyobb összejövetel volt, például a Nike-nak is megfelkértek, ahol legalább 4-500 edző és ugyanannyi sportoló volt jelen, hát ahol bemutattam így az olimpiai aranyérmet, csak csodálkoztak, és nagy-nagy tapsot kaptam, és igen-igen jól esett, mert valóban nagy tisztelet övezi az olimpiai bajnokokat.
Mondja, Juhász, melyik volt ennek a mexikói olimpiának az ön számára a legemlékezetesebb pillanata?
Izraeliek ellen játszottunk, felugrott a Páncsics, még egy izraeli fiú is én fejelni, és én olyan ütést kaptam, hogy hanyat vágódtam, és a földön maradtam, és én csak nagy melegséget éreztem, és akkor jött a számból a vér. A tüdőbe megrepett valószínűleg egy ért, és akkor oda rohant hozzám a mi orvosunk, és akkor kérdeztem tőle, hogy doktor úr, életben maradok? Azt mondja, hogy nem tudom. Csak elájultam.
Az olimpiai aranyérme San Diego-ban vagy Alsó-Némediben van?
Mikor eljöttünk, akkor még egy csapat csinált ilyen bankettot, és még azt meg akarták nézni, az én aranyérmemet.
Aha.
És az bent van egy bankba a szépbe.
Tehát kint Amerikában.
De
vigyáznak rá?
Hát ez bankba szépbe van, bebiztosítva. Úgyhogy én nekem ott ígértek 150 ezer dollárt érte, hogyha eladom, de mondtam nekik, hogy ha odaadják fél Kaliforniát, akkor sem eladom.
Szűcs Lajosról azt tartották, a legnagyobb munkabírású játékos.
Nekem a munkabírásom az volt az erényem, és az, hogy nem veszítettem a kedvemet, hanem egyszerűen üztem, hajtottam az ellenfelet. Csak úgy épülhet fel egy csapat, hogyha mindenki helyére teszi saját magát. Én helyére tettem, és elfogadtak így a társaim azzal, hogy én futok.
Azt mondják, hogy hát akkor ott a guadalajarai forró délutánokon, hogyha ön nem brusztolt volna ott a csoportmérkőzések során, amikor azért gyengébben ment, akkor bajba lett volna a címvédő magyar csapat.
Délve 12 órakor játszottuk, szerintem volt 42 fok, szegény Karcsi bácsi, már egyik Karcsi bácsi sincsen, se a Sós Karcsi bácsi, se a Lakott Karcsi bácsi, így vizes kendőt tettek a fejük. Akkor még nem volt divat ez a dopping vizsgálat. Nem tudom, milyen apropóból engem vittek dopping vizsgálatra. Nem tudtam igazából akkor azt megtenni, amit a dopping vizsgálatra.
Anyagot produkálni,
akkor mondjuk így. Teljesen nyugodt voltam, mert én hálónak a Jóistennek ilyenre álmomban sem mertem gondolni. Én hittem a munkába, és a mai napig is hiszek a munkába. Szeretem a sört, és én mondtam, hogy kint úgy hívják a sört, hogy a szerveza. Tehát nekem a dopping a szerveza volt. Rajtam kívül még Juhász Pista, aki ugyanúgy kapált. Nálam is volt olyan, hogy azt hittem, hogy itt a világ vége, és ellopták a levegőt. És akkor mégiscsak átgyűrte magát az ember, és akkor úgy éreztem, hogy akkor meg már nem tudok elfáradni. Visszamentünk Mexikóvárosba, és hát jött az az ominózus japán mérkőzés, ahol hát szegény Kozma Pisti már nem él, és úgy fogalmazott, hogy Ferencváros japán 5-0, mert én rúgtam 3-at, és a Dezső rúgott 2-t. Már az ember odaért, hogy a legjobb 4, akkor persze, hogy mindent megtesz, hogy érjen a csúcsra.
Elvártak itthon a győzelmet, mielőtt elindultak?
Nem, ilyen jellegű dolgot nem hiszem, hogy mondhatnak, hogy csak a győzelem. Az, hogy titokban reménykedik az ember, az tényes való. Szerette volna az ember megvédeni azt a címet, és ezért mindent annak érdekében tett, hogy megnyerte. És amikor megnyertük, úgy hiszem az országnak nagy dolgot jelentett.
A futballtorna legjobb játékosának választották.
Érezték azt, hogy amit én tudok, azt a csapat hasznára teszem, és rakkolok és busztolok, és egy ilyen játékos az én megítélésem szerint sokkal hamarabb elfogadnak, mint aki odajön és eljátsza, hogy ő itt most külső, belső, meg nem tudom mit csinál.
92-szeres labdarúgó válogatott, ezüstcipős, olimpiai bajnok, Fazekas László.
Legkedvesebb emlékem, hogy aranyérem az mindig, és hát olimpiára kijutni. Most utólag látom, hogy micsoda nagy dolog volt.
Hogyha valaki akkor már A-válogatott volt, akkor ugye nem mutathatott az olimpiára.
Igen, pontosan erről van szó.
Ez nem volt ilyenkor nagy kérdés, hogy akkor most mi a fontosabb, hogy inkább egy olimpiai bajnoki cím lehetősége meglegyen, vagy inkább bemutatkozzak az A-válogatottban?
Az elsődleges az természetesen az A-válogatott volt, ugye? A 60-as évek közepén a magyar futballt nagyon jegyezték még a világon.
Ezt olyankor megbeszélték az edzőkkel, hogy na fiam, te még várjál egy kicsit az A-csapattal, mert téged szeretnénk az olimpián használni, vagy pedig az köztudott volt, hogy te azért nem kerülsz még be, hogy kint leesél az olimpián?
Volt ilyen dolog is közte, mert a Varga Zoli ott volt nálunk a csapatban, a jobb szárny volt, normálisan Fazekas Varga kettős az olimpiai csapatban, és ugye hát a Varga Zoli akkor már menőnek számított.
Gondolom, hogy az olimpián mindenképpen esélyesnek számított a magyar csapat, mint címvédő, tehát a csoportmérkőzéseken nem rukkolt ki különösebben jó játékkal.
Az igazság az, hogy egy kicsit azért melbevágott ugye Mexikóba a rettentő hőség, a magaslati levegő. Rengeteget köszönhetünk az olimpiai aranyérem megszerzéséhez a Szűcs Lajosnak.
Guatemala
Guatemala ellen is még azért nehezen szerezte meg, igen, a győzelmet.
Igen.
De aztán Japán ellen már.
Igen, hát és ugye
az elődöntőben.
Igen, belelendült a csapat, és aztán ugye a döntőben a bulgárokat 4-1-re sikerült megverni egy igen botrányos mérkőzésen.
Talán ez volt a legemlékezetesebb az egész olimpiáról. Nem biztos, hogy a döntő miatt, de hát ilyet, hogy három játékos kiállítanak az ellenfélből, ez elég ritkos.
Hát igen, ez érdekes volt, mert hát azért tényleg két kelet-európai csapat került be a döntőbe. Nem volt az egy rossz csapat, az a bolgár válogatott, és hát elvesztették a fonalat, ugye?
Pedig hát ők vezettek még 1-0-ra.
Igen, ők vezettek 1-0-ra, és van úgy, hogy ugye ellenfél vezet, és ez az ellenfelet segíti, ők meg kicsit megijednek, behúzódnak, biztonságra játszanak.
Máskor volt ilyen, hogy egy egész fél időt hármas ember előnyben játszott előtte,
hát
vagy korábban?
Hát lejátszottam pedig, vagy 7-800 mérkőzés, de ilyenre még nem emlékszem, hogy 8 ember ellen játszottunk volna, már 9 már volt. De 8 ember ellen ez. Na de hát az igazság, hogy nagyon nagy volt a tét, szóval ez az egy életre elkíséri az embert, ugye, egy olimpiai aranyérem, de ez is nem beszélnek, de az aranyérem az azért az tényleg az szépen csillan.
Most ehhez képest végül is csak 4-1 lett a vége. Visszafogták magukat, vagy vigyáztak, hogy nehogy még nagyobb botrány legyen, vagy baj legyen?
Nem. Hát azt hiszem, hogy a második fél időben estek főképpen a gólok, és hát
2-1 volt a szünetben.
Igen, úgyhogy a 3-1 után már ugye, akkor már azért az ember már 8 ember ellen, azért biztos, hogy már bent van a zsákba a győzelem, utána már jött a negyedik, aztán már kicsit olyan szórakozás jellege volt az egésznek.
És a második fél idő végén még Juhászt is kiállították.
Biztos csak egy olyan szépség vigasz, ugye a játékvezető részéről egy szépség tapaszt, hogy mégis visszaadott valamit, de hát ez aztán már édes keveset változtatott a dolgokon, mert emlékszem, hogy ez nagyon megünnepeltük. Már másnap jöttünk ki vissza a repülőn, és mivel az igen hosszú az út, ugye Mexikóból, hát ott is folyt az ünneplés, és mire megérkeztünk a Ferihegyre, hát még az a biztos talaj sem volt annyira biztos, amikor leszálltunk a repülőről.
5 perccel a félidő befejezés előtt 1-0-ás bolgár vezetésnél. Fazekas készülődik, csak egy jót, Laci, jó is, Juhász fejéről tovább, Tuna jelöl el, Mencellő, gól! Gól!
Mencellő, gól. Mencel Iván eltűnt. Beszéltem a fiával, nem tud róla. Beszéltem a feleségével, nem tudja, hol van. Reméljük, hallja ezt az adást, és reméljük, minden rendben van vele. Olimpiai bajnok, de olimpián, olimpiai labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya is, Dunai Antal.
Nagyon érdekesek voltak a mérkőzések, a selejtezők, eléggé nehéz, nem egy könnyű döntő volt.
Volt Izrael ellen, amikor szinte nem volt az együttes egyik legjobbja.
Igen, pontosan, emlékszem arra is a mérkőzésre, akkor a Izraelnek az tulajdonképpen az alválogatott ellen játszottunk, mi inkább nálunk ugye abban az időben amatőr megszámítottunk, bár nem hiszem, hogy azok voltunk. Ha igen, az Izraelen 2-0-ra győztünk is az én két gólommal sikerült, úgyhogy... De aztán volt egy nehéz mérkőzésünk a Gána ellen, a Mexika, hogy régi történeti dolgokat lehetett felfedezni, a múzeumokat és hát egyéb dolgot, hát az inkák ugye nagyon híresek voltak valamikor régen ott, és főleg a rengeteg, ami ugye megfogott bennünket itthon abban az időben, azért nem lehet látni annyi aranyat. Ugye Mexiko híres volt az aranyról, és hát bent a belvárosban szinte nem is kellett égni a lámpáknak este, mert sok aranytól, ami a kirakatokban volt, úgy világított, hogy ez szinte pazar.
68-ban mennyire viselte meg a válogatottat a Varga Zoltánnak a diszidálása?
Igen, hát ez egy érdekes dolog volt, tényleg senki nem számított rá. Jó emlékszem, pont a mellettem lévő szállodai szobában lakott. Hát olyan szempontból, mert ugye a Zoli az kezdő játékos volt ott, mindenkinek a saját joga tenni magával, amit akar, akkor megy el, vagy marad. De olimpiának az eszmélyisége sokszor, biztos elmondták már azt a történetet, hogy egy séta után aztán ő panaszkodott, gyomorbántalom, nem találtuk őt, eltűnt az Oli, úgyhogy hát megviselt bennünket, igen, megviselt bennünket kétségtelen, hiszen egy nagyszerű játékosról volt szó. Elment, és ugye ott napokon belül kezdődött a nagy versenysorozat, és hát akkor nekünk erről kellett gondolni, de a szakvezetők megoldották a helyét, és tudtuk helyettesíteni őt, és talán még jobb összefogás volt, hiszen a vezetők arra bújtottak bennünket, hogy ugye ez a hír, ez általában azért ki meg külföldön is azért megjelent, hogyha valaki egy ilyet tesz, hogy egy ilyen olimpián, hát elhagyja az országot tulajdonképpen, azt lehet mondani, még hogyha Mexikóban történt is. Végül is aztán sikerült.
Hogy hallgatom meg, hogy nézem önt, azért 68 mély nyomokat és kellemes nyomokat hagyott önben.
Igen, hát kétségtelen, hogy így van. A legnagyobb élmény számomra az, hogy tényleg a nyakamba kaszottak egy aranyérmet. Mexikót, azt sose tudom elfelejteni. Nem beszélve rá, hogy utána még legalább ötször voltam Mexikóban, a válogatott szinten is más, és klubcsapattal is, úgyhogy ez nagyon-nagyon vonzó az a Közép-Amerika, és az embereknek a kultúrája, az ország kultúrája, a döntőn, sose felejtem el, pontosan a Guantanamera, jött egy ilyen mexikói 4-5 tagú gitáregyüttes, szombréróval, és énekeltük a Guantanamera, az aranyérem.
Aki a legtovább volt aktív játékos a csapatból, Nagy László.
Az 1968-as olimpiai bajnok csapat ön játszott a legtovább.
Pontosabban nem néztem utána, de valószínű 83-ban hagytam majd be Újpesten, 83-ban mentem még ki Svájcba egy évre profiskodni, tehát 83-84-es bajnoki szezont ott töltöttem még, és utána fejeztem be. Bármi Kecskeméten egy évet utballoztam vacsonyabb osztályban, de hát én azt már nem tartom olyan szintű játéknak. Én ott ünnepeltem a 19. születésnapomat, és tényleg valóban a legfiatalabb voltam. Hát talán ennek is köszönhető, de én inkább azt hiszem, hogy amit az előbb említettem, több poszton tudtam játszani, akár középpályást, akár balhátvédet, akár balszélsőt, vagy belső égpozícióban. Mindegyiken játszottam az Újpestben is már az olimpia előtt, igazából összességében 10 mérkőzésen szerepeltem, ha minden igaz, bajnoki mérkőzésen.
De akkor meglepetés volt, hogy kivitték önt?
Megmondom őszintén igen, hiszen több nagyon jó képességű játékos volt, akár balszélsőnek, vagy tényleg a baloldalon, de 10 bajnoki mérkőzés után is ilyen fiatalon bekerülni a csapatba, hát az öröm volt, és egy picit meglepett, de hát természetesen az óriási dolog.
Mennyire kellett önnek mondjuk a vízhordó szerepét vállalni a nagyok mellett?
Mindenféle képpen tényleg értem a kérdést, így is úgy is, hát tényleg az ember a pályán, én Újpesten úgy szoktam hozzá, vagy úgy szoktattak már, amikor kezdtem a játékot, hogy olyan nevű játékosok, mint Görös Titi, ugye, aki a játék szervezésével volt, akár helyette is kellett nagyon sokat futni, vagy a másik oldalon a szerelést is, hogy a fiatal embereknek meg kell fogni, hát akkor még ez volt a divat, hogy a kicsi fogja meg a szerelést, tehát tényleg azt mondom, hogy hordtam a vizet, és remélem, hogy fel következő időszakban is a játékosok majd ugyanezeket a dolgokat meg fogják tanulni, hogy tényleg esznek olyan játékosok is, végig rakolják a mérkőzést játékban is, meg tényleg a játékon kívül is, akik állandóan ugrásra készek és segítenek. Majd eljön az az idő, amikor nem biztos, hogy a szerelést mindenkinek úgy fel kell kapnia, de én meg 30 évesen is írtam csapatkapitányként is.
A labdarúgás berkein belül mennyire tudják azt, hogy ön olimpiai bajnok?
Én azt hiszem, hogy tudják. Már volt olyan esetem is, amikor játékosom nem tudta, hogy ki dolgozik mellette, de én azt hiszem, hogy ha bemutatkozom, például, hogy Nagy László, úgy nem nagyon ismernek meg, de azt mondom, hogy Nagy László, akkor mindenki tudja, és azért tudják, hogy olimpiai bajnok vagyok. Most már azért nem mernék esküdni rá, hogy minden mai labdarúgó, aki most játszik, is tudja. De hát ez nem probléma.
Kezdőcsapat Fatér, Novák, Dunai Lajos, Páncsics Miklós, Noskó, Juhász, Szűcs Lajos, Fazekas, Mencel, Dunai Antal, Nagy László. A tartalékok. A kapus Szarka Zoltán.
Ezt elfelejteni nem lehet. Néha foglalkozunk vele.
Amikor rátör az ember?
Igen, igen. Olvasgatom a megjelent könyveket, vagy éppen a képesportok, mert ugye megvannak a képesportjaim, el vannak ragva.
Olimpiai bajnokként érkezett a magyar válogatott Mexikóba, de a közvélemény nyomása érződötte, hogy újra olimpiai aranyat várnak a válogatottól.
Igen, feltétlen, mert nagyon jó kis csapat jött össze. Elvárás az volt, hogy az olimpiát megnyerni, de ugye voltak külső körülmények, ami talán nekünk nem úgy feküdt, ahogy kellett volna, tehát gondolok itt a magaslati levegőre, plusz az olimpia előtt, mérkőzés előtt pár nappal ugye a Varga Zoli, aki meghatározó volt a csapatnál, ugye elhagyta a csapatot.
Diszidált akkor is.
Igen, nem volt mindegy, mert tudva, hogy a Varga Zoli egy nagyon jó játékos volt, nagyon jól ment neki a játék, tehát ő ráépült a csapat. Úgyhogy amikor megtörtént ez, hogy elment a csapattól, hát bizonyos fokig pánik volt. Ez talán egy-két napig tartott. Vezetőink közt a Lakat doktor csapattal leült, beszélgettek, mit lehet csinálni, hát túl kell tenni ezen magunkat, és helyettest kell találni. Tehát tulajdonképpen voltak ügyes játékosaink, Kocsis Lajos, ott voltak a Salgótarjáni fiúk, Básti, Szalai, Sárközi, akikre esett tulajdonképpen a választás. Az első mérkőzés előtt két héttel már ott voltunk Mexikóba, egy hetet bent az olimpiafaluba töltöttünk, és akkor egy hét után mentünk Vadara halára, ahol a csoportmérkőzések voltak, ott játszottunk még edzőmérkőzéseket is.
Tehát akkor tulajdonképpen ez volt a felkészülés, a speciális
felkészülés. Semmi más, kosztolás, ugye magyar kosztot ettünk, magyar csoportnak teljesen külön konyhája volt, sőt, akiknek ízlett a magyar kaja, jó páran jöttek is oda, más nemzetiségű sportoló is.
Aki mindvégig hű maradt városához, Salgótarjánhoz, Szalai Miklós.
A régi foci iránti nosztalgia az is sokemberben még szép emlékeket ébreszt, és mostanában egyre többet emlegetik a régi idők focikat. Mi meg akkor úgy voltunk vele, hogy mindig azt gondoltuk, hogy kicsit kevesebbet tudunk, mint a többiek.
Akkor még biztos a 60-as években mindig Puskásékat emlegettünk,
igen,
nem?
Igen, valószínű, hogy így van, igen.
Na, ennek a mexikói olimpiának az ön számára melyik volt a legemlékezetesebb pillanata?
Vidékről, meg abban az időszakban tényleg fiatalon bekerülni egy ilyen csapatba.
22 éves voltam,
22 éves voltam, igen, és igen. Én 18 éves koromban kezdtem a futballt, úgyhogy nagyon hamar adódott ez a siker, és tényleg már az is elég volt, hogy oda kerültem a keretbe, és tényleg két alkalommal pályára léphettem. Én tisztelettel adóztam minden mérkőzésnek. Nagyon, voltak még a selejtezőben is nagyon nehéz mérkőzések, és de úgy érzem, hogy a döntő az volt olyan, amikor tényleg mindent eldöntött az egy.
A bolgárok elleni.
Igen.
Az egy érdekes meccs volt, hiszen majdnem azt mondom, több volt a kiállítás, mint a gól.
Igen, annál a kispadról mi ültünk, onnan mondjuk szebb volt, mint a pályáról. Már olyan értelemben, hogy ők nem látták azokat a párna dobálásokat, amiket mi láttunk. Amikor kiállították a két bolgár játékost, akkor tulajdonképpen majdnem érdektelenné vált a mérkőzés, már gondoltam.
És a közönség dobált a párnákat?
Itt lehetett kapni ilyen ülő párnákat, és ezek a színes párnák repültek ott. Csak az volt a szerencse, hogy nagyon messze volt a futballpálya, úgyhogy a pályára nem ment be, de ott a futópályára azért kaptak szépen.
Amikor hazajöttek, akkor mi volt Salgótarjánban? Népünnepély? Lovas hintó? Vagy hogy fogadták?
Nem, úgy fogadták az is Salgótarján egy kicsit más. Azért annyira nem voltunk mi a reflektorfénybe, tehát maga az, hogy azért olyan sokat nem játszottunk, mondjuk Iván sokat játszott, de ő akkor még Pestről volt a Vasasból, úgyhogy mi Pistával voltunk, nem, följött értünk egy kis mikrobusz, hazahoztak kész.
Labdaművész és életművész. Kocsis Lajos.
Nekem a Japán tetszett az elődöntő.
Mert azon szerettem.
És a Guatemala. A Guatemala, amiben négy közébe jutottunk.
Ez volt az a két mérkőzés, amelyiket...
Hát általában igen. Játszottunk Gána ellen is, úgyhogy Japán az főleg.
Az volt a legemlékezetesebb.
Hát igen, mert én a döntő már sajnos nem játszottam, mert hát ugye három játékos kiállítottak a bulgároktól, ott nem cseréltek senkit se be.
Nagyon sajnálta, hogy végül is a fináléban nem tudott játszani?
Hát mondjuk igen.
Igen?
Hát igen, de hát avval együtt, hát mi ugyanúgy olimpiai bajnokok voltunk, mert részesei voltunk a csapatnak a tagjai között.
Na most Kocsis úr, mi volt ennek a csapatnak a titka?
Összetartás és főleg a Karcsi bácsi.
Karcsi bácsi
szerint,
ugye?
Biztos. 64 után ugye 68, hát úgy tudtunk csak kimenni, ugye? Mi is.
Hogy
nem kellett selejtezőt játszani, meg egyebek. Teher volt, de mondhatom, hogy volt nehéz két csapat ott, a csehek is. Ugye 68-as helyzet miatt, ugye ezt nem nagyon akarom mondani. A bulgár csapat az nagyon jó csapat volt.
Tulajdonképpen egy óriási szerencse volt, hogy ők aztán a döntőben így elvesztették a fejüket, és
igen.
Gyakorlatilag kiszólták magukat.
Hát ez a csapat azért volt tartás ennek a mi csapatunknak.
Tehát akkor is nyertünk volna, gondolom azért, hogyha nincs az a három kiállítás.
Hát elképzelhető.
A sportvezető, testnevelő tanár Keglovics László.
Az az érdekes, hogyha az 1968-as olimpiai bajnok csapatot nézzük, hogy tulajdonképpen két ember maradt az előző olimpián győztes csapatból, Novák Dezső és az edző Lakat Károly.
A 68-as csapatnak a indulási jogát a 64-es tokiai győztes csapat harcolta ki. Na most, hogy így alakult, hogy csak ketten maradtak, ezt nem tudom, így hozta a sors, de az biztos, hogy 68-ban is egy nagyon jó csapat jött össze.
Ha az ellenfeleket nézzük, akkor olyan igazán nehéz dolga nem nagyon volt a magyar csapatnak, ha csak az ellenfeleket nézzük, persze a játékkép alapján másképp alakultak a dolgok.
Ha így nézzük tényleg, akkor ezek az országok igazából nem képviseltek olyan komoly játékerőt, nem voltak olyan nagy sikereik, de megmondom őszintén, hogy nehezen lendült a csapat játékba, küzdködtünk, hogy csoport elsők legyünk, ezt meg kell mondani őszintén. Talán azért volt az előző csapat, a 64-es előttünk ilyen szempontból, mert ők nagyon nehéz mérkőzéseken jutottak a döntőbe. A bulgároknak nagyon nagy tét volt a döntő. Mérkőzés előtt próbáltak megkörnyékezni bennünket.
Önt is?
Nem így személy szerint. Nem tudom most pontosan, kit szerettek volna döntetlen játszani, és akkor lett volna két első helyezett. Ez csak így jött, és nem tudták elviselni, hogy mikor mi ezt meghallottuk, hát ilyen szóba se jöhetett részük. Hát elvesztették a fejüket, ugye 1-0-1-1, elkezdtek rugdosni. Teljesen jogos volt a kiállítás, mind a három. Elvesztették a fejüket, ugye olyan nagy volt a tét számukra, mindenki kapott volna állítólag egy családi házat, ha elsők lesznek.
Ön mit kapott?
Hát én nem sokat, megmondom őszintén.
Családi ház?
Családi ház? Ajaj, semmit. Nem tudom, mit kaptunk. Valami egész minimális pénzt. 2-3 ezer forintot. Nem tudom, nem akarok hazudni, de becsületszavra nem emlékszem rá.
És végül ismét egy Salgó Tarjáni, Básti István.
A mexikói olimpia nekem nagyon sokat jelentett. A pályafutásom kezdetén én voltam 24 éves, és az egy óriási lehetőséget jelentett nekem az, hogy kijutni olimpiára. Az igazság, hogy elég szerencsével jutottunk ki a Szalai Mikivel, mert eleinte nem is voltunk benne a utazókeretbe. Örömünkre szolgált az, amikor felolvasták, hogy utazunk. Ez egy örök élmény.
De gondolom ez azért is lehetett óriási élmény, hiszen ön vidékről, egészen pontosan a Salgótarjánból.
Abban az időben nagyon jó pesti csapatok voltak. És azért a pesti csapatokban olyan játékosok játszottak, akikkel a versenyt fölvenni vidékről nagyon nehéz volt. És ezért is volt nekem nagy öröm számomra, és ez egy nagy fegyvertény, hogy mi kikerültünk Mexikóba. 4 meccsen játszottam. Az első meccsen voltam csere a Kocsis Lajossal, és a következő 2 mérkőzésen végigjátszottam, a 4. pedig lecseréltek.
Emlékszik még a mérkőzésekre?
Segítek
akkor. Gána ellen
játszottunk. Gána 2-2, ugye? Guatemala.
Aztán volt Izrael.
Izrael, igen.
Elődöntőben jött Japán, ahol 5-0-ra győztünk.
Igen.
És utána az emlékezetes döntő. A
igen, a döntőn azt ott nem játszottam én. Az első mérkőzés, amikor először pályán léptem nekem az volt a legfontosabb, meg a legszebb, meg a bármennyire is, hogy csere voltam. De az, hogy címeres mez, első mérkőzésem, gyönyörű ország, gyönyörű környezet, csodálatos rendezés, az a színes egész millió, ami ott van, az örök élmény. A közösség jó volt, ugye volt egy kis afér a Vargazolinak a távozása, hát ez egy picit megzavarta talán a csapatot, de lehet, hogy a másik oldala az, hogy az Oli Hányment nagyon hiányoltuk, mert tudtuk, hogy nagyon jó játékos. Viszont lehet, hogy egy kis plusz erőt adott, hogy az így elment az Oli, de mégis meg kéne mutatni, szóval figyeljünk oda jobban, beszélgettünk is óraszokat. A végeredmény az, hogy aranyérem talán ez is közrejátszott egy picit. Én nagyon szerettem volna az Olival játszani, mert mondom, egy kivételes képességű, nagyon jó játékos volt. Van egy másik oldala is, ha az Oli marad, lehet, hogy nem játszom. Na most kívülről azért már egy döntőt másképp néz az ember. Hát, mint néző. Igaz, hogy kispadról, de mégiscsak. Ha játszik az ember, akkor más feszültség, idegállapot. Drukkoltam, mert nagyon-nagyon szeretük volna aranyümet, ami meg is lett.
Jól hallom most, hogy némi ilyen keseredettséget hallok a hangján? Ahogy ön nem szerepelt azon a döntőn?
Nem mondhatnám. Én úgy kerültem a Salgótarján első csapatához is ifistaként, ugye, a nagyok mellé, a szolgaszeriek mellé, mint balszélső. Na most a balszélső poszton én úgy voltam, hogy amikor már, ott már csak a partvonal van utánam. Szóval a labda az nagyon ritkán kerül oda,
pláne egy vidéki csapatnál, és nekem meg az volt az életelemem, hogy labda-labda.
Mennyire változtatta meg az ön életét az olimpiai aranyérem?
Az örömön kívül nem mondhatnám, hogy megváltoztatta. Egy vidéki városban igen, talán egy picit az emberek közvetlenebbek lettek, fölnéztek rám, bár ezt úgy nem nagyon vettem én észre. Az olimpiai aranyérem azzal a jó csapattal, az könnyebb volt, mint például a STC-vel harmadik lenni.
Sárközi István 1992-ben máig tisztázatlan körülmények között vesztette életét Rákos Csaba vasútállomásán. Salvador ellen 4-0, Gána ellen 2-2, Izrael ellen 2-0, Guatemala ellen 1-0, Japán ellen 5-0, a döntőben Bulgária ellen 4-1, és aranyérem Mexikóban, labdarúgásban.
Az ezredfordulón készült egy félidő Mexikóban című műsort hallották, a visszajátszás további részében is magyar focisták Mexikóval kapcsolatos emlékei kerülnek szóba, de ez már nem lesz ilyen vidám.
Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Norvégia, Franciaország és Mexikó is nyolcaddöntős a labdarúgó VB-n. Megszavazta az országgyűlés a polgármesterek fizetésének befagyasztását. Estig még kitart a föllett hőség. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
A házigazda Mexikó, a kétszeres VB győztes Franciaország és Norvégia is bejutott a nyolcaddöntőbe a labdarúgó világbajnokságon. Mexikó 2-0-ra győzött Ecuador ellen, míg a franciák 3-0-ra nyertek Svédországgal szemben. Kylian Mbappé 2 gólt szerzett a találkozón, amellyel összesen már 6 találattal áll a VB góllövő listájának élén, Lionel Messivel holt versenyben. Norvégia elefántcsontpartot győzte le 2-1-re a legjobb 32 között. Erling Haaland 1 gólt szerzett a meccsen. A skandinávok győzelmével az is eldőlt, hogy a nyolcaddöntőben Brazíliával találkoznak majd. Franciaország Paraguayjal, Mexikó pedig az Anglia-Kongói Demokratikus Köztársaság győztesével mérkőzik a következő körben. A VB folytatásában magyar idő szerint ma 18 órakor Anglia-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzés lesz. 22 órakor kezdődik a Belgium-Szenegál találkozó, hajnali 2 órakor pedig az Egyesült Államok-Bosznia-Hercegovina meccsre figyelhetünk, amelynek helyszíne San Francisco. A mérkőzéseket élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton. Lemondott a hollandok korai búcsúja után Ronald Koeman szövetségi kapitány. A holland szövetség csalódást keltőnek nevezte a VB szereplést, mert a cél az elődöntő volt, a vágy pedig a világbajnoki cím megszerzése. Ettől pedig messze elmaradt a válogatott, hiszen már a kieséses szakasz első körében búcsúzott a VB-n Marokkóval szemben. LeBron James, az észak-amerikai kosárlabdaliga sztárja, tájékoztatta a Los Angeles Lakerst, hogy elhagyja a csapatot, és máshol folytatja karrierjét. Sajtóhírek szerint a 41 éves klasszist a Golden State Warriors szeretné megszerezni.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
A pénzügyminiszter szerint kormányváltás nélkül a költségvetés GDP arányos hiánya idén elérte volna a 8,3%-ot. Kármán András úgy véli, az előző években a költségvetés nem volt átlátható, felelős tervezés nélkül került a parlament elé. Kármán András közösségi oldalán jelentette be, hogy már elérhető a 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató. Hozzátette, bízik abban, hogy egy megalapozott, reális költségvetés erősíti a közbizalmat és a befektetői bizalmat is. Tóth Árpád korábbi kórházigazgatót, egészségügyi szakértőt nevezte ki, országos kórház főigazgatónak Magyar Péter miniszterelnök. Az egészségügyi miniszter javaslatára meghozott határozat már megjelent a magyar közlönyben. Megszavazta az országgyűlés a polgármesterek fizetésének befagyasztását. Az eddig érvényes törvény szerint mától nőtt volna a településvezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést, és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését. Országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a társaság a jövőben a közösségi közlekedés megrendelését, szervezését és ellenőrzését végzi majd, úgy mint a fővárosban a BKK. A tárcavezető elmondta, az állami tulajdonú közlekedés szervező kezeli majd a vasúti járművek beszerzését is. Betegség miatt lemondja nyári fellépéseit Ákos. A Kossuth-díjas dalszerző énekesnél tavasszal rosszindulatú daganatos betegséget diagnosztizáltak. Most gyógyulása érdekében elmaradnak nyári koncertjei. Bízik abban, hogy a december 12-i aréna koncertjén már újult erővel állhat színpadra. Ákos köszönetet mondott rajongóinak, és a szűrővizsgálatok fontosságára is felhívta a figyelmet. Közlekedés. Munkavégzés miatt torlódik a forgalom a 11-es főúton Szentendre térségében, a 24-es és a 24-es kilométernél. 3-4 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Este hideg front érkezik észak-nyugat felől. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre és viharos széllökésekre is számítani kell. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Zajlik a 23. labdarúgó világbajnokság, amelynek egyik rendezője Mexikó. Ez már a harmadik foci világbajnokság itt. Ezek közül egyen szerepelt a magyar válogatott, hát az sem szép emlék, de legalább ott volt. Mert az 1970-esre nem tudta kvalifikálni magát. Ez azért is volt különösen fájó, mert 2 éve korábban az olimpiai válogatott ugyanitt aranyérmet szerzett, és logikusan várható volt, hogy annak legjobbjai tovább javítanak az addig sem sikertelen nagy válogatottan. Hát nem így történt. Ugyanis az első mexikói világbajnokságig, amely a 9. volt a történelemben, a magyar válogatott bomba mérleggel rendelkezett a selejtezőkben. Az addig véget ért 8 VB-ből 2-re nem nevezett, az uruguayra és a brazíliaira a távolság miatt, a többi 6-ra pedig mosolyogva kvalifikálta magát. A 6 selejtező sorozat során volt 12 győzelme, 2 döntetlenje és egyetlen norvégiai veresége 1957-ben. A 9. mexikói VB selejtezőiről senki sem gondolta, hogy gondot okozhatnak. Ám elszenvedte a selejtezők történetében a 2. vereségét, a csapat Dániában kapott ki, és nem tudott nyerni Csehszlovákiában, hát akkor még volt ilyen ország. Csak Írországot verte oda-vissza, hogy örültünk volna ennek a mostani VB selejtezőjében, ám az első mexikói VB előtt a selejtező csoportjában a magyar válogatott azonos pontszámban végzett Csehszlovákiával, és hiába volt jobb a gólkülönbsége, és hiába volt nekünk kedvező az egymás elleni eredmény is, egyik sem döntött.
A kiírás értelmében Marseille-ben, vagyis semleges helyszínen 1969. december 3-án egy meccsen kellett döntenie Magyarországnak és Csehszlovákiának a VB részvételről. Annak a mérkőzésnek sajnos már alig van élő szereplője, szemtanúja. Viszont az évezredünk elején készült egy rádió műsor, fejezetek, gólok, epizódok a magyar labdarúgás történetéből címmel, és ebben többen is megszólalnak, akik sajnos már nincsenek köztünk, viszont akkor még emlékezhettek arra a balul elsült selejtező sorozatra. Ebből a műsorból idézünk néhány beszélgetést. Először hallgassuk meg azt a Halmosi Zoltánt, aki tavaly január 4-én hunyt el. Török László 2001-ben beszélt vele.
Arra nem gondol néha, hogy rosszkor született, Halmosi úr?
Gondolkodtam már én is rajta, de átszál, ez a dolgot, ezt megmásítani nem lehet.
Na csak azért kérdezem, mert ugye egy olyan esztendőben lett először válogatott, ami hosszú ideig a magyar futball mohácsa volt. Igen. Tulajdonképpen. Emlékszik az első válogatottságára?
Hogy ne emlékeznék? Hát 69. október 22-én.
Így napra?
Napra is emlékszek. A fontos napokra az ember emlékszik.
Tehát akkor már ott kószált a válogatott környékén, már számított rá, vagy pedig, hogy úgy mondjam, borult égből egy napsugár volt.
68-tól ettem szendel itt a hadásba. 69-től már utánpólásban játszottam, ott talán jól ment a játék, és hát utána, megmondom őszintén, még a mai napig is sejtem, hogy kerül az ember oda.
Abban a válogatottban, ami Dániel ellen a világbajnoki selejtezőt játszotta az ön első válogatott mérkőzésén, egyetlen nem fővárosi futballista volt.
Szamás Gyuszi volt a tartalék kapusa, nem. Hát nem voltunk vidékről, igen.
Utána jött még egy olyan mérkőzés az írek ellen, ami megint csak azt mondom, hogy ha minden elsőre emlékszik Halmosi úr, akkor arra is kell, hogy emlékezzen, mert ott is, hogy egy első.
Igen, hát az nagyon jó sikert, a másik városcsán volt, hát én rúgtam az első gólt, az meg nagyon jó, hát azt az ember soha nem felejti el. Hát nem felejtem már a Marseille-t sem, csak az igazság, hogy az ember a Szebrá jobban visszaemlékszik, vagy szívásában visszaemlékszik.
Ennyi év után, az még mindig egy nagyon fájó emlék?
Hát sajnos az még, az marad, úgy érzem, szóval megmondom őszintén, valószínű, hogyha ott jobban sikerül, mert az ember pályafutása is Marseille volna, szóval biztos, hogy szóval az egy tragédia volt, most is úgy érzem. És az okát nem tudom. Szóval az okát nem tudom, egy dolgot éreztem, hogy meg voltunk járva. Mert most is az érzésem, hogy ha mi rúgjuk az első lehet, hogy akkor fordítban van. Szóval megkaptuk ott a gólt a végén az utolsó percekben, egy 11-esből utána, ami általában magyarokra jellemző szétestünk.
Mármint, hogy az első fél idő utolsó percekben.
Első, nagy harmadik percben, jogos 11-es volt mondjuk, az igaz.
Emlékszik még a jelenetre is?
Hogyne, úgy előttem, mert a Kálamén rá is csúszott be a Veszelinek.
Marseille után kicserélődött az egész válogatott. Tulajdonképpen hárman maradtak, köztük ön is.
Már nem, a Fazekas, meg azt hiszem én maradtam utána.
Ez minek volt köszönhető?
Mondom őszintén, az első meccs, hogy jól sikerült el neki, mert ha jól sikerült a dalna bemutatkozás, mindenki azt tudták, hogy ki vagyok, akkor jó volt az írmeccs. Hát a Marseille-ban ott az ember, ott mit nem tudott sokat hozzátenni a játékhoz, de hát gondolom meg az, hogy fiatal voltam. De akkor jöttek a Somogyi Józsi Karsai. Akkor szegény Vellai Pista, szóval sok olyan szerepelt akkor. Virág Csaba. Ja.
Uh-huh. Tulajdonképpen azt is mondhatom, hogy az 1970-es esztendőt azt végigjátszotta. Új életkezőt, új kapitány, új EB-selejtező. Aztán hogy az ördögben maradt ki a válogatottból? Mert én csak azt látom, hogy 4 évre, minthogyha megszakadt volna a világ.
Az az igazság, 71-ben a haladás elég rosszul állít a csapat. Hát gyengé szerepeltünk rá, 1 évre ki is estünk. Hát a gond meg utána az állam akkor azért, mikor átjutottak 72-be. Egy komló meccset játszottunk itt Szombathelyen, és ha kikaptunk, tuti kiásig voltunk, azt még hozzáteszem. Aztán a bíró megsértett, hát én meg hát most mondjam magyarul, hát na.
Elküldte melegebék
alatt. Nem küldtem, megrúgtam, na megmondom észre.
Uh-huh. Érdekes, nekem úgy maradt meg Halmosi Zoltán, mint akivel soha az életben semmi probléma nem volt.
A nagy tragédia az volt, hogy már voltam én akkor az olimpiai keretben is. Alakart Karcsi bácsina. Hát először átjutottak 3 évre, abból 1 év lett, ez akkor is gyakorlatilag ott a szép év kiásett, szóval gyakorlatilag 23-24 éves koromban, hogy emmi átszott, ezért egy jó dolog.
Hát drága árat fizetett érte.
Igen, hát sajnos, de megtörtént, hát most is azt mondom, hogy ezt már visszacsinál, nem lát.
Ha az első válogatottságára mondom, hogy borult égből egy napsugár, akkor 1974-ben, amikor Mórede meghívta a válogatottba, az is hasonló volt?
Hát az is az volt. Megmondom őszintén, ma magamban le is zártam én akkor ilyen válogatott pályafutás. Szegény édesanyám, mi akkor élt, aztán mikor ez a dolog megtörtént, akkor azt mondta, fiam, te már többet nem leszel válogatott. Aztán hát a sorsát is megadta, sajnos ő már nem élette meg.
Ő volt Halmosi Zoltán, aki 2025. január 4-én hunyt el, és idéző hallgassunk további két nagyon érdekes, sőt mondhatni megdöbbentő beszélgetést is az 1970-es első mexikói VB-ről való lemaradásunkról döntő marseillai Csehszlovákia elleni 4-1-es vereségről. Mitől különösen érdekesek ezek a beszélgetések? Hát attól, hogy nagyon szókimondóan hangzott el 2001-ben, 32 évvel a bukást követően, hogy a bal szerencsén túl furcsa kapitányi döntések is közrejátszottak abban, hogy nem lehetett ott a válogatott az 1970-es VB-n. A marseillai tragédia idején egyébként Sós Károly volt a szövetségi kapitány, és most azt a Göröcs Jánost hallhatjuk róla is, aki 2020. február 23-án hagyott itt minket.
Az a Sós Karcsi bácsi, aki aztán visszatett az eredeti posztomra a jobb összekötőnek. Na, itt nem is volt gond, jó is ment a játék, világbajnok is elejtező meccseket játszottunk 68-tól 70-ig. Ahol úgy nézett ki, hogy sima bejutók vagyunk, mert a cseheket itt megvertük 2-0-ra, ott sajnos egy 3-1-es vezetésről 3-3-ra alakult a mérkőzés, de ott rengeteg hiba volt, edzői hiba volt, én voltam a csapatkapitány, én nem is tudtam, mert mosakodtam a fürdőszobába, és jönnek a srácok, hogy szóljak a Karcsi bácsinak, mert a Kálmánt lecserélte. Megyek ki, látom, a Kálmán már le van a cipője véve a sportszár, nem, Karcsi bácsi, ne cserélje, hát jól játszik a csapat, minek cserél? Rám néz. Jó, azt mondja, még 10 percre visszamegy, aztán majd lecseréljük. Na hát, ez se volt a legjobb dolog, így a szemébe mondaná, hogy még kapsz 10 percet, aztán úgyis lecserélünk. Ő fogta a Kvasnyákot, azért lett beállítva, mert egy magas ember volt a Kvasnyák, a Mésző is jó fejelt, mind a kettő jó fejelt, ezért a Mésző ne kellett a Kvasnyákhoz. Az égvilágon semmi gond nem volt. Ha kimegyünk játszani, a Fazekas rúg egy gólt, 3-1-re vezetünk, erre lecseréli a Fazekast. Lehozza helyette a Puskást. Egy góllövő játékos nem szoktak lecserélni. Mindegy, lecseréli, erre behozza a Juhász Pistát a Fradiból, a Mészői helyett egy olyan negyed óra múlva. Azt a Juhász Pistát hozta be, aki egy hónapra el volt tiltva minden nemzetközi és bajnoki mérkőzéstől. A Fradival csináltak valami balhét Csehszlovákiába, a szállodába, és egy hónapra eltiltották őt. Az volt az első meccse, hogy becseréte a válogatottba. Egy hónap után.
Sörzsöntő meccs.
Nagyon sörzsöntő meccs volt. Na ott megverjük a cseheket, akkor nincs Marseille, akkor nem kell Marseille-ba utazni a harmadik meccsre, de akkor egy ponttal megelőzzük őket. Lecserél a Mészőt, mit ad Isten a Kvasnyák két gólfejjel. Azon a meccsen, és a Pista szegény labdában nem rúgott, amit nem is csodálkozok, mert egy hónapig semmilyen meccsen nem játszhatott. Így kellett aztán, mert a gólkülönbség a javunkra valami 6 góllal jobb volt, de akkor még nem döntött a gólkülönbség, ilyen határozatot hoztak. Egy harmadik meccset kellett játszanunk a csehekkel, ez volt Marseille-be. Ott meg úgy lemostak minket, hogy azt el se tudom mondani, de azért ennek is van egy előzménye, hogy elindultunk a szállodából a meccsre, másfél órával a meccs előtt, rendőri kísérettel, hogy adjanak utat minket, de olyan dugóba kerültünk, hogy volt ott rendőr vagy nem volt, a meccs előtt 10 perccel éltünk ki a stadionba. A búzba vetköztünk, ott húztuk föl a gatyát, a cipőt, elmaradt a masszírozás, elmaradt a bekenés, és ahogy a buszról szálltunk le, himnusz, és kezdődött a meccs. Semmi bemelegítés, semmi bekenés, amit az ember 10-15 év alatt megszokott, még azt sem mondtuk, éjjel-éjjel is 3 óra vezettek a csehek. Ott aztán már eldőlt minden, nem tudtunk mit csinálni, semmi nem sikerült. Egy ilyen csapat, aki a csehektől elvesz 3 pontot, ennek ki kellett volna kerülni. Voltak aztán még egy jó pár hibák, ugye mi szerdán a dánok elleni fontos meccsen kint Kopenhágába az Újpest Vásárvárosok kupadöntőt játszott szerdán, és szombaton volt a világbajnok is elejtező. Éjjel 2-kor feküdtünk le, hajnali 2-kor csütörtökön. Csütörtökön utaztunk oda, egy nap pihenünk volt a pénteki nap, és játszottuk a meccset. Olyan fáradtak voltunk, mint a hulla, és 7 újpesti játékos játszott ebbe a csapatba. Így is 2-2, az égvilágon semmi gond nincs a félidőbe. Szegény Csanádi volt a csapatvezető, kiment a Sós Karcsi bácsival az öltözőből, bejöttek 5 perc múlva. Ennyi volt a taktika. Nem 5000 a prémium, hanem 6. Nem, hogy azt mondták volna, a 2-2 jó eredmény, a csehektől nem kapunk ki, akkor is utazók vagyunk, mert akkor azt mondják, hogy fáradt a csapat, tartsuk az eredményt, akkor nem nyílunk ennyire ki. Mentünk, hogy hátra tudunk nyerni. Egy döntetlennel kim vagyunk a világbajnokságban.
Belehajszolták a csapatot.
Belehajszolták a csapatot a győzelembe, és egy ilyen kényszerítő passzal a védelmet lekontrázták, és kikaptunk 3-2-re. Egy magyar játékos, ha nem friss, akkor megette a fene. Az legyen idős, legyen fiatal, ha nem friss, ha is fáradt, az nem tud futballozni. Ilyen tét meccsen meg bekukorékoltunk. Nem tudtunk menni.
A bekukorékolásról Göröcs János beszélt, és most egy szintén 2001-ben készült beszélgetés a mindig őszinte Mésző Kálmán. A téma ugyanaz, az a bizonyos marseilli tragédia, amelynek köszönhetően a magyar válogatott először bukott el selejtezőben egy világbajnoki szereplést. A bekukorékolásról Göröcs János beszélt, és most egy szintén 2001-ben készült beszélgetés a mindig őszinte Mésző Kálmánnal. A téma ugyanaz, az a bizonyos marseilli tragédia, amelynek köszönhetően a magyar válogatott először bukott el selejtezőben egy világbajnoki szereplést.
Ez a marseilli meccs, ezt egy kicsit azért boncolgassuk. 69. december 3-án volt a meccs a bajnoki szezon legvégén. Valahol egy kicsit kesernyés is volt a hangulat, mert végülis 75%-ban jobbak voltunk a cseheknél, mégis kellett egy harmadik meccset játszani, így utaztak Marseille-be.
Sok összetevője van annak a mérkőzésnek. Az egyik nagyon-nagyon szerettem, és azt hiszem mindannyian nevében mondhatom a Sós Karcsi bácsit, mert nagyszerű szakember volt. Csak hogy ő 7 évet az NDK-ban dolgozott. Mi legyőztük minden alkalommal, EB-selejtező, VB-selejtezőn, és ő volt az NDK szövetségi kapitánya. Ismerte a Tihit, ismerte az Albert, a Göröcsöt, a Mészőt és a többiek, akik úgy régebbieket. A többieket nem nagyon. Meg összetévesztett játékosokat, meg szóval voltak ilyen jellegű problémák. Isten őrizze az ő nyakába varnám, vagy bármit mondanék, mert ugye később se is voltam kapitány, és aztán saját bőrömen éreztem, hogy mik ezek, meg hogy vannak, meg mint vannak. De a másik, ami így a problematikus dolog, amikor a játékosok nem hisznek bizonyos mértékig. Na most ezt nagyon idézőjelben mondom, hogy nem hisznek. Tehát, hogy hú, most nem jót mond, most miért kellett? Mikor engem lecserélt a fél időbe, jöttek oda, mit csinálsz? Mondom, lecseréltek, és vezettünk 3-1-re. Miért cserélt? Nem.
Ez a prágai meccs volt.
A prágai meccs, nem tudom, lecserélt. Erre valaki szólt valakinek, hagyd nem mondjam, és akkor benne a zuhanyal a tánlag, és bejön azt, hogy mit csinálsz? Mondom, fürdök, hát letezett cserélni. Menj ki azonnal, és még így 20 percig nyomjál bele mindent. Na most kimentem, visszavetkeztem, betörülköztem, minden, kimentem. Másik fél időben, mit tudom, hányadik percével lecserélték, és jött be a juhász, a Ferencvárosi juhász Pista. És ugye pont, ha idősebb is voltam én már akkor, de hát a feljátékom az a páncsicsa alatt, a magasságot figyelembe véve, hát a legjobb volt, és pont a cseheknél is volt egy nagy fejlő játékos. Ugye azzal ütközni a kasnyákkal, hát semmi. Bementem, levetköztem, ezt csak hallom a dübörgést, benyújtam a fülemet vattával, hogy ne halljam, erre jövünk 3-3. De még akkor sem voltunk megérdemi, hogy ugye mert 3-1, 3-2 még talán ki lehet, hát nem lehetett kivédett, pont akkor az a politikai időszak is ugye, hogy rengeteg munkát mit tudom én, kikvédték a csapatunkat, szóval borzasztó volt, meccs után előtt jöttünk haza, akkor rengeteg sérült volt. És a visszavágó mérkőzésre úgy készültünk, ahogy kellett volna visszavágóra. Tehát amit korábban mondtam, a 62-66-os, ez már valahogy nem az a, szóval már nem volt az a kohéziós erő. Nem tudom, és nem akarom senkinek a nyakába varni, de már nem az volt. Kimentünk a mérkőzésre, Marseille-ba. Mindenki azzal kezdte, a vezetők, tessék lemosni a cipőt, festeni az Adidas jelzést. Pár perccel a kezdés előtt épp, hogy be tudtunk melegíteni, himnusz, beálltunk, még magunkra se tértünk, és már kezdődött a játék.
Hogy lehessen látni az Adidas?
Lehessen látni, mert azért fizetett, és azért, stb. Ugye ő volt a fő reklám, őtől kaptuk a legtöbbet a Magyar Labdarúgó Szövetség. És akkor szóval különböző marhaságok és olyan dolgok, hogy szóval nem volt tökéletes. Annak a harmadik meccsnek nem lehetett más a vége, csak ez a vereség. Egy kicsit nagy arányú volt a vereség, főleg a másik játékban, a fél párra rúgtak gólt, az Adamec, meg a Jokl, jó cseh csapat volt. De mivel hogy mi játszottunk a hexagonál tornán, az oktogonál tornán ezzel a cseh csapattal, és 3-1-re legyőztük. Tehát nem egy lehetetlenség lett volna. Csak azt már elkapták a fonalat, mi összeestünk, vége volt. Úgyhogy ez nagyon-nagyon szomorú dolog, és attól kezdve, meg az egész hozzáállás is. Én akkor azt nyilatkoztam, hogy mi időnk lejárt, jöjjenek a fiatalok, ez nem. És akkor mindenki azt mondta, hogy mindenki félremagyarázta az én gondolatomat. Én nem azt mondtam, hogy nekünk el kell vonulni. Ha nem tudunk újat hozzátenni, nem tudunk többet vállalni, nem tudunk úgy edzeni kétszer, háromszor, vagy mit tudom én, akkor a mi időnk vége. És én nem voltam az első, aki ezt kimertem mondani, és ugyanakkor elsőnek kerültem vissza az újonnan alakuló válogatottba, Hoffer Józsi bácsinál, aki ugye az UEFA csapat 60-ban volt a kapitányunk, és bajnokságot nyertünk vele, és akkor a Páncs is még kezdett centerfoglalkozni, és visszajött a válogatottba, és mondom neki, öreg, én visszajövök, de én akarok újra játszani, segítsen a Mikit, a jó centerfoglalkozni, én akarok játszani. És akkor egy bizonyos idő után csere voltam, játszott a Páncsics, és már utána visszakerültem a németek ellen, amikor is ugye kint játszottunk, és egy nagyszerű német csap, akkor még Nyugat-Németország ugye szímen játszott. Akkor visszaverekedtem magamat, más felfogása, más mentalitása, más hozzáállása, de akkor már kevés volt az, hogy én ebbe tudjak segíteni, és akkor utána megint kapitányváltások lettek, és aztán én 71-ben volt ez a bizonyos válogatott mérkőzés az osztrákok ellen, amikor már bemelítésnél éreztem, hogy valami nem stimmelt, én kemény betonon kellett bemelíteni, és éreztem egy kis húzódás, hogy valami van, de bementem, és hát pár percig tudtam játszani, és akkor lett tulajdonképpen vége a válogatottságnak. És akkor nem is éreztem. Tehát amit meglepő, mert mindig egy olyan típusú játékosom, aki nem adtam föl, és nagyon kemény tudtam küzdeni, de nem éreztem azt a milliót, ami volt a 60-as években, 62-ben, 64-ben, 66-ban.
60. Ezt már 69-ben nem érezte?
Igen. Igen, sajnos. Nem éreztük azt az őszinteséget. Szóval például egy Albert...
Tehát világbajnokságra kellett volna kijutni.
De az hiába, hogy világbajnokság, azért az kell egy olyan vezetés. Az Albertot belehajtották egy olyan sérülésbe, ami soha nem a dánok elleni dologba. Akkor, amiket írtak rólunk, hogy mik vagyunk. Már féltünk a város oda menni, hogy aki oda megy, azt ledurungolják. Valami megbomlott, valami elszakadt. Természetesen nekünk is voltak kisebb fajta kilengéseik, amit sokkal jobban dobra lett verve, és akkor mindenki bennünket cittak, elsőbb a Farkas meg engem a Vasas szintjén. Holott semmi olyan különlegeset nem csináltunk. Volt egy-két ilyen kisebb stiklink, de utána mindig a csapat legjobbjai voltunk. Tehát mindenben volt egy belekapás, egy kötözködés, ugyanakkor rendesen edzettünk. Világos, hogy talán többet vártunk mi is a juttatásokba, ami nem teljesen úgy jött ki. És ez mostani ésszel, meg fejjel, meg másképpen látja az ember, de persze, hogy bennünk is rengeteg hiba lehetett, hogy azért nem tudtunk helyet állni, de nem volt egy kos, nem volt egy vezér. Ugye a később is már élettem a kapitány, aztán volt a Göröcs, aztán volt az Albert. És szóval mi nagyobb alázattal voltunk a Sándor, Csikar, Bozsik és mindenkivel szemben, mint a mi felénk jövő a fiatalabbaktól. Már kicsit többet engedtek meg, szóval nem volt az a kohéziós erő a csapatban, amit meggyőződésem, és a későbbek során, amikor edző lettem, mindig ezt kerestem, és talán a fiatalabb éveimben azért sikerült ez a 82-es VB is, mert annyi tapasztalatom volt, ugye 39 éves lettem kapitány, hogy enélkül nem működik egy futballcsapat, ha nincsen összetartozás, és nincs akkor itt nem. És egy-két vezető, ha plusz még ellened van, és nem úgy támogat be, nem úgy segít, akkor meg teljesen. És abban az időben ez minden klappolt.
Hát igazából nem klappolt semmi, és a magyar válogatott először maradt le VB-ről úgy, hogy nevezett rá az 1970-es mexikóiról. Aztán lemaradt az 1974-esről is, de ekkor még csak hullámvölgybe került, és nem olyan mély gödörbe, ahonnan alig látszik a napfény. A második mexikói VB-re, az 1986-osra például eljutott a válogatott. Ott 6-0-ra kikapott a Szovjetuniótól, 2-0-ra legyőzte Kanadát, majd 3-0-ás vereséget szenvedett Franciaországtól. Mivel most is társházigazdája a VB-nek Mexikó, röviden elevenítsük fel a magyar válogatott 40 évvel ezelőtti ottani szereplését. Tényleg csak röviden. Tényszerűen. Hát igazából nem klappolt semmi, és a magyar válogatott először maradt le VB-ről úgy, hogy nevezett rá az 1970-es mexikóiról. Aztán lemaradt az 1974-esről is, de ekkor még csak hullámvölgybe került, és nem olyan mély gödörbe, ahonnan alig látszik a napfény. A második mexikói VB-re, az 1986-osra például eljutott a válogatott. Ott 6-0-ra kikapott a Szovjetuniótól, 2-0-ra legyőzte Kanadát, majd 3-0-ás vereséget szenvedett Franciaországtól. Mivel most is társházigazdája a VB-nek Mexikó, röviden elevenítsük fel a magyar válogatott 40 évvel ezelőtti ottani szereplését. Tényleg csak röviden. tényszerűen.
A jobb oldalon jönnek a szovjetek közben előre, nem is rossz a felfutás, a jobb oldali felfutás és szabálytalanság. Péter Zoltán vitathatatlan, hogy fölvágta a szovjetek játékosát, az előre húzódó Larionovot, ezért szabadrugás következik, ami a féle kis löbletben is felér, mert a 16-os és az oldalvonal közötti területről zár a jobb oldalról. Egyelőre még nem végezték el a szovjetek, Larionovot áll bent, óriási tömörülés, természetesen rövid sarokra irányul alatt, na szabadítsuk fel, lövés volt! Egyetlen pillanatnyi megingás, és Jakobenko a belőtt labdát kihasználva, leperdülő labdát kihasználva megszerzi a vezetést. Nem telt még el 3,5 perc a találkozóból, amikor Magyarország, Szovjetunió 0-1, tehát a szovjetek vezetést szereztek. No, jöhetünk előre, tehát, hogyha a szovjetek is úgy akarják majd. Én azt hiszem, rendezni kell sorainkat. Mezei György különben is azt mondta még a táborban, hogy ha esetleg ezt a mérkőzést elveszítjük, akkor sem zárult le minden. De azért ő is tudja, a fiúk is tudják, hogy rettenetesen sok múlik ezen a találkozón. Nagyon-nagyon sok. Péter támadja egyébként, ott az előre rendülő és jól szemelő jelencsúkot, aki keresztlabdát ad, majd fölzárkózik az akcióhoz, ott a bal oldalon, nagyon jó ütemben, alejnyikok, tovább teszi a labdát Zavarovhoz, a kieviek villámgyors csatárához. Most ő vissza egészen hátra, jól zár most már a védelmünk, de vigyázzunk! Nagyon ügyesen fordulhat Alejnyikov, lőkor! Ez sok. 22 méterről Alejnyikov. A bedobást követően pedig Kardos végezte el, Nagy Antalnál a labda, ő átteszi a jobb oldalra Burcsának. Micsoda lélektani tehervel játszunk. Nem tudom, hogy Mezei vajon mit tud majd mondani a szünetben a játékosoknak. Egy biztos, nem volt baj hangsúlyozni, hogy nem ezen a mérkőzésen dől el minden. Olyan sok minden lehetséges még. De mennyivel könnyebb szívvel mondanám, hogyha mi vezetnénk 2-0-ra. Akkor legalább az óvatosság beszélne belőlem, így meg a remény beszél belőlem. Mekkora differencia? Nagy Antal jobb lábán a labda indítása elég rosszul sikerül, de még megszerezheti Burcsa lefedeti testével a labdát ügyesen, de három védő gyűrűjében végre is elveszíti. Tehát a szovjetek a pálya középső harmadában ugyanúgy letámadnak bennünket, mint hogy azt mi szoktuk, és közben vigyázzunk egy csel befelé, bejelogott, fölvágjuk 11-es. Kardos volt a tetszes, 11-es. Azt hiszem, kedves hallgatóink, elment a meccs. Az a kérdés, azt hiszem, Beljanov fogja majd elvégezni, leállították már a labdát. 2-0 arányú szovjet vezetésnél. Itt a szovjetek számára lehetőség, hogy a győzelmüket biztosítsák. Most sétál ki a szovjet játékos a 16-oson kívülre, tehát Beljanov fogja majd elvégezni a 11-es sugárt. Egy helikopter szemtanúja az esetnek, disztül farkas szemet néz. Istenem, ha disztül ki tudnál védeni, a szárnyakat adhatna a csapatnak. Szorítsanak, talán az első 45 percben utoljára. Beljanov nekifut a labdának, lövés, gól!
Néhányan kifejezetten forma alatt vannak, Eszterházira is gondolok, mert ő se csinált semmit ezen a mérkőzésen. Többletrugás balról, kapura csavarodik, Tasszeje beletokhoz valamit, Kiprit nem tudja elérni, mert már Gyemjanyenko megtolta ezt a labdát, meg lehet ismételni jobbról a beívelés, de hát ez föladott labda Tasszejevnek. 35. perc a második félidőben, Szovjetunió Magyarország 5-0, és megint csak a szovjetek lendülnek előre. Milyen nagyszerű kiugratás, megint csak középen egyedül Alejnyikov rávezeti, kiszűrve a labdát, és Iszpéter szereli Alejnyikov, és feltápászkodik, gól! De nem Alejnyikov lőtte már ezt a gólt, hanem Jevtusenko, ha ő. Itt a 6. 35. perc, Rodionovot írják.
Rendre előre lopakodik, most ugyan hátul marad, de érdeklődve figyelem, hogy vajon meglódul-e megint. Most nem mozog el Kiprik mellől, és Kiprik irányába száll a labda. Sajnos nem tudja megkaparítani. Széni egy csel visszafelé, laposan leteszi a labdát Normannek, Norman a felezővonaltól vissza egészen át a Samuelig. Samuel jobblábas indításra készül, meglövi, megszúrja a labdát Valentine irányába. Garaba lefejeli, Détári hoz pontosan. Szöktetés jó, Kiprik teljesen egyedül, Kiprik most a 16-oson belül lőhet, és a kapus mélyét Détári lő gól. Kiprik lövése, kipattan,
Mészári érkezik, és 13 méter nagy lendülettel érkezve belsővel a kapu közepébe vágja a kimozduló Licsiéri mellett a labdát. Történik mindez 30 perc, 10 másodperc elteltével. 2-0 arányban vezet át Magyarország együttese, és most már fütyülök a szép játékra.
A második mexikói labdarúgó VB-n 1986-ban a magyar labdarúgó válogatott 6-0-ra kikapott a Szovjetuniótól, 2-0-ra legyőzte Kanadát, majd 3-0-ás vereséget szenvedett Franciaországtól. 2 ponttal a csoport harmadik helyén végzett, akkor még 2 pont járt a győzelemért, és ezzel automatikusan nem kellett volna búcsúra kényszerülnie. Ugyanis a 6 csoport első 2 helyezettjei mellett a 4 legjobb harmadik is folytathatta. Ezek listáján mezei csapata a 3-3 pontos Belgium és Lengyelország, és a 2-2 pontos Bulgária és Uruguay mögött szintén 2 ponttal az 5. pozícióban végzett. -7-es gólkülönbséggel, míg Uruguay -5-ös tovább jutott. Ha 1-1 kevesebbet kapunk a Szovjetuniótól és Franciaországtól, vagy 2-vel többet rugunk a minősíthetetlenül gyenge Kanadának, az ezredfordulón készült 100 év futball, fejezettek, gólok, epizódok a magyar labdarúgás történetéből című műsor, és ebben Mezei György felidézi, hogy miért nem vett részt ezen a világbajnokságon Nyilasi Tibor, miért mentek az Alpokba edzőtáborozni, és még olyan is megszólal, aki könyvet írt a világbajnokságról.
Én a mai napig szeretem dr. Mezei Györgyöt. Szeretem és elismerem. Tekintettel arra, hogy 1986-ban ő ki tudta vezetni a válogatottat a mexikói futballvilágbajnokságra. Számtalan kollégájának ez azóta nem sikerült. Nem is tudom, mikor fog legközelebb. Egy tény, 1986-ban Mezei György vezetésével még ott voltunk a mundiálon.
Nyilasi Tibor az Erzsébet szállónál, azon a buszon föntült, vagy nem ült fönn? Tudja, mire gondolok?
Persze, föntült.
Föntült?
Hát az is a vezetőknek egy sötét játéka volt. A Nyilasi Tibi klubjával, az Ausztria Wiennel, az akkori sportvezetés hihetetlen jó kapcsolatot. Együtt kártyáztak, ittak meg, én nem tudom, még milyen üzleti kapcsolatban is voltak talán. Akik megígérték az Ausztria Wien vezetésének, hogy a Tibit állandóan hazaengedik a több száz kilométerre lévő magasadi táborból az Ausztria Wien meccsére, ahol ő nem játszhatott.
Sérült volt gyakorlatilag.
Sérült volt. Na most a Tibinek nüanszokon múlott az, hogy részt tud-e venni a VB-n, mert a operáció után egy-egy edzés is döntő volt az életében. Na ez a dolog eldőlt, hogy nem tud részt venni, viszont az nem, hogy hazautazik az edzőtáborból állandóan. És éjjel, azt hiszem 11 után, 12-kor éjjel, ismételtem mondom, hívtak újra és újra ezek a sportetők az Ausztria Wien érdekeit képviselve a magyar válogatottéval szembe, hogy már pedig én engedjem el annyira sit.
Tehát legyen ott az edzőtáborban, de Bécsben meg...
Azt kértem a Tibitől, aki fönnült a buszon, hogy menjem oda ezekkel, vezetek, az tisztáz ezt a kérdést. Tehát ez se kirúgás, se elzavarás, csak az volt, hogy...
Úgy jelent ugye ez meg, hogy Mezei György leszállította a buszról Nyilasi Tibort.
Persze, hát a Végantal és hasonló szintű zukrónikásoknak ez volt a sztori. Hát.
Aztán elmenne a mai eszével abba az ausztriai edzőtáborba?
Nem.
Ha, nem?
Nem, teljesen egyértelműen nem ment.
Tehát az egy hiba volt?
Nem volt szerencsés választás. Ugyanakkor azt hozzá kell tenni, hogy mindenki kussolt nagyba, hát elnéz, hogy ezt a szót használom. Ugye hozták nekem a tudományos anyagokat, hogy hogy kell magaslaton fölkészülni. Török Feritől kaptam nagyon jó praktikát.
Zöttusázó.
Igen, ők már voltak. De hát senki nem mondta, hogy hova lehetne itt menni, magaslat. Mindenki rettegett a magaslattól, hát minket is joggal fejbe ütött, mert Tolukában játszottunk a mexikóiak ellen, és azt levegőt nem kaptunk, ez tény és való. Úgyhogy ez tényleg egy valós helyzet volt, csak épp helyszínt nem találtunk. Ajánlottak itt nekünk mindent, de konkrétum nem volt.
Igazából itt nem az anyagiak döntöttek, tehát én úgy gondolom visszanézve, hogy az most itt korlátlan lehetőségek mi álltak a válogatott rendelkezésére.
Nem korlátlan, de viszonyítva a lehetőségeket azonos kategóriái költségekkel járt volna. Ez teljesen minden, hogy Szíriában, magaslaton vagy.
Lehet, hogy Tatán lett volna a legjobb.
Tulajdonképpen Tatán lett volna a legjobb, csak diplomációkokból ezt nem mertük megtenni. Mert az első mellé rúgott gól után azt mondtam, hogy kérem, ezek tengerszint alatt akartak magaslatra készülni. Ez Ez a valós helyzet, ahol a magas páratartalom Tataitó és környéke miatt abszolút nem, pont ellenjavallat volt a Tata.
Nem. Igazából ez egy ilyen nyuszi eset, hogy ha van sakka azért, ha nincs sakka azért.
Igen, hát úgy gondoltuk, hogy egy ilyen magasabb 1800 méteren fekvő helyszínre megyünk, és akkor ott ez nem volt egy jó döntés, tény és való, de ma se tudom, hogy mi a fenét kellett volna csinálni, mert Tata miatt már utazás előtt kinyírtak volna bennünket. Hogy ilyen hülyék vagyunk, mindenki magasaton készül, egyedül mi nem.
Hogyha visszanézzük a világbajnokság előtti időszakot, akkor azt lehet látni már a közvetlen kintlét alatt, hogy a csapat, hát én úgy gondolom, jó erőben volt, játszotta azokat a bizonyos előkészületi mérkőzéseket, ugyanakkor önnek megint gondja támadt a nyilvánossággal. Gondolom azért, mert ezt a válogatottat a brazil meccs után, amit ugye 3-0-ra megnyert a Népstadionban a csapat, úgy fogadták, mint a világbajnokság egyik nagy esélyesét, és ezt azért nehéz lehetett elviselni.
Itt nem érzem, hogy mire gondol szerkesztőre.
Arra gondolok, hogy hát én nem voltam ott a világbajnokságon, de én úgy olvastam a történéseket, hogy igazából megorroltak ránk a nemzetközi sajtómunkatársai például egy zárt kapus edzés miatt.
Mindenki ezt csinálta. Nézze,
Csak úgy volt, hogy másokkal nem mertek packázni velünk, meg lehet?
Másokkal is packáztak. Az oroszokkal is packáztak, másokkal is. Ez egy szervezetlen VB volt, ahol nem volt tisztázva a sajtónak. Ma már nem így van. Ma már a közelibe nem mehetnek a válogatott csapatokhoz. Na ez egy sajátos helyzet volt, mi is a nemzetközi gyakorlatot csináltuk, jó, hogy sok értelme nem volt, megmondom őszintén az ártkapus dolgokkal, de igazából a magyar visszatükrözésének az alapja nem ez. A magyar visszatükrözés alapja az volt, hogy már a politikai háttérmozgás az akkori sportvetést le akarta söpörni. A reform kommunisták akartak színre lépni a sportterén is. És ezek gyűjtötték a maguk csapatát. Ezeknek egy mexikói leégés hihetetlenül jól jött, mint ahogy így is volt a gyakorlatban. Ezek az előretolt embereikkel már a KK-n is csomót kerestek. Ha ezt tettük, az volt a baj, ha ezt a levegőt szívtuk, az volt a baj, ha beengedtük, az volt a baj, ha nem, akkor az. Tehát ők már készítették elé a teljes kaszálást, hogyha nem sikerül valami. Be is jött, mert lekaszáltak bennünket úgy, hogy erre még példa a magyar futballban nem volt, hiszen egy ilyen értékes, halatlan, jó szakmai felépítettséggel bíró sportközösséget vezetőstől játékosoktól tenni, így tönkre együtt, így tönkre tenni, mint a mexikói csapatot nem tettek még tönkre senkit ebben az országban.
Ugye tudja, hogy ez is egy gólon múlt.
Igen, és hogyha akkor egy...
De erről nem beszélt akkor senki.
Egy Kutas István szintű vezető van a közelemben. Sajnos a Szepesi Gyuri sem volt ott, mert ő meg FIFA megfigyelő volt valamelyik másik csoportnál, vele lehetett volna még így áttárgyalni a dolgokat. Kiszámítottuk volna pontosan.
Ez ott nem jutott senkinek az eszébe?
Nem, sajnos nem.
Komolyan?
Nem. Annyira el voltunk fogalva a saját dolgainkkal. Most nem akarok,
mikor szembesült ezzel?
Nem akarok.
Amikor látta, hogy az északírek 2-8-al tovább jutnak?
A gondom az
két ponttal?
Az volt, hogy ez tompított ezt az egy gólt, hogy Argentina lett volna az ellenfelünk a későbbi VB győztes, és azt gondolom, hogy ő aztán ledarált volna bennünket, mert akkor hihetetlenül jó volt az argentin csapat. Ugye Maradona csúcsán volt akkor, azóta is csak lefele ment egyfolytában.
A francia meccsen mai eszével is Diszlu Pétert védetni?
Nem, diplomáciai okok miatt nem. Szendrének kellett volna védeni. A ragaszkodás ahhoz az emberhez, aki végig óriásit produkált. De ez diktáltatta bennem, a szakmai becsület. Ez már egy téves kategóriájú döntés volt, de a mérkőzés képe alapján azt mondom, hogy nem a kapuson múlt. De akkor sem volt jó döntés.
Mondja is, hogyha ön azt mondja a világbajnokság után, hogy én maradok, csinálok. Borzalmas volt, ami történt, de hát itt egy csapat, amelyik nem volt öreg, amelyik olyan értékekkel bírt. Akkor is rákényszerítették volna az akaratát a kapitányra, hogy menjen?
Egy nagyon furcsa tényről elfeledkezett a magyar média a VB kapcsán, 86-os VB kapcsán, mert a téma tömkelegét, a tészta tette ki, ami egy aljasság volt, és ennek is megvannak az értelmi szerzői. Ugyanis a utolsó interjúban én elmondtam, hogy a világbajnokság után én elmegyek. Nekem lejárt a szerződés, ami nem kívánom ezt.
Azt hiszem, erre a mondatra senki nem figyelt.
Senki nem figyelt, senki nem bolygatja. Nekem lejárt a szerződésem. Nem mondtam le a VB alatt, ezt is egyik reformer találta ki és írta le. Szó se volt, hogy lemondtam. Nem lett volna indok lemondani, hiszen lejárt a szerződésem. Miről kellett lemondani egy héttel a szerződés lejárta előtt. És hazajöve egy igen megtépázott, meghurcolt vezetés egyetlen tagja volt Szepesi György, aki azt mondta, hogy a Mezejékkel folytatni kell. Azóta is hálás vagyok neki. Ezért zseniális futballvezetői elme. Ő átlátta, hogy ez egy olyan töréspont volt egy nagy csapat életében, amelyik minden nagy csapat életében előfordul. Ezen túl kellene lépni. Ez megoldott volna mindent, azonban szóba se álltak velem. A tanúkként tudom felhozni a dokumentumokat. Az újságok mást írtak le, mint amit nyilatkoztam. Egy olyan előkészített atak volt ellenem, hogy ott nem volt mese. Nem, hogy az eszébe jutott volna ebben a pergőtűzben, amit a sajtó csinált, hogy a Mezeit fölkérjük, hát akkor ez egy rossz indulás lett volna a politikai karrierjében valakinek, vagy a pozíció arcában.
Nézem az arcát itt közben, miközben erről beszélgetünk, de vagy nagyon jól leplezi az érzelmeit, vagy lehet, hogy már nincsenek ezzel kapcsolatban, de hát egyet azért nem szabad elfelejteni, hogy ez egy 15 éves történet. 15 éve sehol nem voltunk, semmilyen futballvilág eseményen, kivéve az atlantai olimpiát.
Mostani eszemmel felelősségem teljes tudatába kijelentem, hogy a magyar labdarúgás ilyen rohadásának az okát a Mexikóval kapcsolatos történések okozták, azoknak a feldolgozása. Mert ezt kulturáltan fel lehetett volna dolgozni, mi leadtunk jelentést, az akkori tudásunk szerinti maximális lelkiismeretességgel leadtuk, de előtte 3 évig nagyon jó dolgoztunk, és ez eredményekben is meglátszódott. Egy szerencsétlen millióben, egy szerencsétlen eseményként összejött vereség, kettős vereségbe, amelyiknek a eredményességi mércéje nem volt rosszabb, mint a 82-es vagy a 78-as. Hiszen megvertük Kanadát, ami elvárható volt ettől a válogatottól mindenképp. De ez a rombolás, amit végeztek, ez a magyar labdarúgást tönkretette. Szinte azt lehet mondani, hogy helyrehozhatatlanul, legalábbis a belátható időn belül. És ezek az emberek ugyanúgy rombolnak a mai napig is, ugyanúgy írják a cinikus cikkeiket, és senki a felelősségeket fel nem veti. Az ég egyet a világon.
Szepesi György emlékezik.
Bűnbakot kerestek Magyarországon az 1986-os mexikói világbajnokság után. Kiben lehetett megtalálni ezt a bűnbakot? Az elnökben és a szövetségi kapitányban. Magam is azt mondtam, hogy sajnos az elnök ilyenkor a legjobbat teszi, hogyha lemond. Az én mandátum lejárt 1986 őszén, de előbb lemondtam. Azt mondtam, hogy nem tudom tovább vállalni a 6-0 következményeit. Felelősnek éreztem magam. Meggyőződésem, hogy valójában egy elnök ezért a vereségért nem felelős, de a lemondást vállalnia kell. Nem tette ugyanezt például Paul Ullgaard, a dán elnök, akinek a csapata 5-1 arányban szenvedett vereséget Spanyolországtól, és legalább olyan fölháborodást keltett a északi országban ez a vereség, mint nálunk a 6-0. És nem mondott le az uruguayi elnök sem, akinek csapata 6-1 arányban kapott ki a közép-amerikai világbajnokságon, mégpedig úgy, hogy az uruguayiak nem voltak a pályán, éppen úgy, mint ahogy a magyar csapat sem. Az elnököt azonban ez nem zavarta, továbbra is hivatalában maradt. Én azonban erkölcsi kötelességemnek éreztem, hogy átadjam a helyemet. Át is adtam, és ezt követte az a korszak, amikor fél évtized alatt 4 elnök volt a Magyar Szövetségben, a 86-os időszakot követő 15 évben pedig 14 magyar szövetségi kapitány koptatta az edzői kispadot. Nos tehát az utójáték káros következményekkel járt a magyar sportra, meggyőződésem, ha bizalmat szavaztak volna akár nekem, mint elnöknek, akár Mezei Győrnek, mint szövetségi kapitánynak. Ha azt mondták volna, egy 6-0-ás vereség előfordulhat egyszer egy labdarúgó nemzet történetében. Javítsátok ki a hibát, próbáljatok meg valami újat kezdeni. Akkor a magyar labdarúgás nem jutott volna arra a mélypontra, hogy az 1985-ös FIFA ranglista 5. helyéről visszacsúszik a 87. helyre a világranglistán, és az európai ranglistán most sem tud följebb kapaszkodni a nagyon szomorú 20.-30. hely közötti pozíciónál. A világranglistán, a FIFA világranglistáján pedig változatlanul az 50. és a 60. hely között foglalunk helyet. Az utójáték szomorú gékkicsengése, tehát nem éppen mindig kellene a fejek. Neuberger, a német szövetség elnöke mondotta, náluk az a baj, de már nem most, hanem a 30-as, 40-es, 50-es években is így volt, hogy keresik a bűnbakot, és egyel keresik, utána fejek hullanak. Ébredjenek végre föl. Németországban egy évszázad alatt nem volt annyi szövetségi kapitány, mint maguknál egy évtized alatt. Ha ezt így folytatják, a magyar labdarúgás soha nem tud felemelkedni a mélypontról. Neubergert, a német szövetség elnökét idéztem, aki sajnos immáron 10 esztendeje nincsen közöttünk.
Öcsi, vigyázz a labdával! Ki van a jobb hátvéd helyén van?
Lassan felnyomul. Ejnye, egy védőjátékos.
És ő az, aki fölveszi a kesztyűt, a szovjetek által eladott kesztyűt.
Kovács Kálmán nem ismeri adni, megvárja, amíg hamar visszajön lesről.
A bíró 11-es szar.
Csak tudnám kinek.
Kiveredi! Jön még!
Történetek.
Volt tehát Mexikóban tészta történet, volt magaslati történet, és volt egy történet, ami a mai napig tulajdonképpen visszatér az elemzések vagy visszaemlékezések során. Ez a dopping története. Eszterházy Mártont hallják.
Rossz indulatú pletykák szerint az fordulhatott elő, hogy levették a véreteket Ausztriában ezen a havas edzőtáboron, és utána Mexikóban ugyanezt kaptátok vissza a szervezetbe, és ez okozta ezt az óriási nagy letargiát a csapaton, hogy szinte alig tudtatok lépni.
Valószínű, így történt, csak akkor ezt álmunkba csináltak, és olyan tűvel szúrtak meg minket, amitől nem érzel fájdalmat. Többször hallottam ezt a vérdopingot, a fantázia szárnyal. Én nekem már mesélték emberek, hogy ők konkrétan tudják, hogy a dopingszer tatán hol, melyik bokorba ástuk el a ampullákat. Hallottam ezt a vérdopingot, millió egy variáció van, igazából egyiknek sincs semmi alapja. Nem is kaphattunk dopingot, én akkor már külföldön játszottunk, és azt hiszem 3-szor voltam az Ajkaténál dopingvizsgálaton, és amikor hazajöttem, akkor mindig az első dolog az volt, hogy amikor kaptunk valami vitaminkészítményt, akkor az orvosoktól megkérdeztem, hogy ez listás vagy nem listás, mert én 3 nap múlva mentem vissza, és hogyha akkor beleesek egy dopingkontrollba, akkor az pozitív tud lenni, de én nem emlékszem, hogy bármiféle multivitaminnál erősebb koncentrátumot kaptunk volna, nem is volt rá szükség.
És a tészta, mert sokan arra fogták, hogy az volt a baj, hogy helytelen étrendet választott a csapatvezetőség?
Helytelen étrendről szó nem volt, az tény, hogy egy más típusú étkezést kaptunk, de ez abszolút természetes, hiszen itt pacal pörköltem, meg gulyással, meg ilyenekkel nem lehet a 40 fok melegben étkezni. Minden embernek megváltoznak az étkezési szokásai, amikor egy nagyon meleg klímába kerül. Nyilván sokkal több volt a könnyű étel, a tészta. Ez föl lett fújva a tészta, a világon mindenki meccsnapján tésztát eszik, és salátát.
Az, hogy kikaptatok a szovjet válogatottól, ez benne volt a pakliban, de hogy 6-0-ra kikaptatok, ez szerinted minek köszönhető?
Egy ilyen nap volt, szerintem 8 helyzete volt az oroszoknak, és abból 6-ot berúgtak. Hát sok mindent lehet mondani, hogy nagyon szerencsétlenül kezdtünk, rögtön kaptunk 2 gólt. Az tény, hogy nem igazán éreztük magunkat abszolút fitnek, hogy ez most minek köszönhető, ezt nem tudom. Erről is hallottam már dolgokat, hogy lehet, hogy belekevertek valamit az ételünkbe, amitől egy ilyen 1-2 napos gyengeség fogott el minket. Elképzelhető, hogy ilyen palackok voltak az öltözőbe, onnan mit valami gázt be tudtunk szívni, amitől gyengék voltunk. Azt feltételezem, hogy valami biztos történt a csapattal, hiszen olyan nincs, hogy edzések sorozatánál 15-18 játékos ugyanúgy reagált. Tehát én másképp reagálok, mint egy Garabai, egy Nagy Anti, vagy egy Csongrádi, vagy egy bárki. Nálunk az úgynevezett aszkéták a Rót Anti, Garaba, Nagy Anti, Sallai, akik soha nem kérdeztek semmit, az mindig edzettek és mentek azok. alig tudtak bemelegedni, mérkőzés folyamán recsegtek, ropogtak az ízületeik, a Garaba Imrének volt a klasszikus nyilatkozat, hogy a második fél időben ilyen hómezőket látott a szem előtt, tehát ilyen hallucinációs problémák voltak. Biztos vagyok benne, hogy ennek van alapja, mert az Imre az nem egy olyan ember, aki nem véletlen volt 82-es válogatott, aki nyöszörögjön. Ráadásul az ember végre egyszer kikerül egy világbajnokságra, akkor mindenféle külsőséget kizár, még akkor is, hogyha borzalmas meleg van, mint amilyen volt. Az ember próbálja túltenni magát mindenen, de vannak olyan szituációk, ami nem tudja túltenni magát. Ilyenek a belső dolgok, a problémák, a fizikai érzések. Az oroszok elleni mérkőzésen valami lehetett, vagy a levegőbe, vagy az ételbe, vagy valamiben, ami miatt ennyire gyengék voltunk. Én tudom magamról, hogy én nagyon gyors játékosnak számítottam. Én visszanéztem a meccset. Nekem egy gyors mozdulatom nem volt azon a mérkőzésen. Na most utána a franciák ellen, vagy a Kanada ellen már volt, a franciáken szintén volt, edzéseken volt. Egy első osztályú mexikai csapatot 5-0-ra legázoltunk, és 60 perc után le kellett fújni a mérkőzést. Csak feltevéseink lehetnek, hogy valami manipuláció történhetett, de hát ez megint olyan, hogy se nem bizonyítható, cáfolni se nagyon tudjuk. A roppant szerencsétlen mérkőzés volt, és az oroszoknak minden bejött ezen a meccsen.
Doping más szemszögből 2001-ben. Bocsák Miklós újságíró.
86-ban ugye Mezeinek mennie kellett a csapat fele külföldre szerződött, de nem is szívesen jöttek haza, hiszen őket is égette a pír a 06 miatt. De nagyon érdekes, hogy Détárla is a napokban nyilatkozta, hogy ő mind a mai napig nem tudja, hogy mi történhetett, mert az nem volt normális, ami azon a mérkőzésen velük történt. Én két könyvben megírtam egy verziót, ami a doppingolásról, illetőleg a doppingolás hiányáról szólt. Akkor még egyébként egy csomó dolog legális volt, ami ma már nem. Hisz volt a vérdoppingtól kezdve egy csomó olyan dolog, ami azt a pluszt megadta, ami kellett ennek a csapatnak. Mi lelkileg voltunk éretlenek az ilyen nagy megmérjetésekre, elsősorban tudásban még akkor partnerek voltunk. Azt a pluszt viszont vegyél be egy C1000-es tablet, tehát egészen máshogy mész ki teniszezni.
De azért azt nem mondjak, hogy azért volt jó a magyar válogatott, mert doppingoltunk.
Azért hozta magát, mert megkapta azokat a szükséges segédeszközöket, amik egy jó ideig még legálisak is voltak.
Hát magyarán magunktól sosem voltunk annyira jók, mint amennyire látszott, hogy jók vagyunk.
Ugye a második helyen álltunk a világranglistán 1985-ben, és legyőztük a brazilokat, és ugye a hollandokat idegenbe megvertük, úgy jutottunk ki a világbajnokság, tehát az egy jó csapat volt, és az a 0-6 az irreális eredmény volt. Tehát abban a 0-6-ban közre kellett játszani egy csomó hibának, mégpedig ilyen hibának. Tehát lehetett például felkészítés alatt is erősítő szereket használni, csak ezt át kellett volna menteni. Aki jól mentette át, az erős maradt. Egy ilyen sorozat mérkőzés, aki rosszul, az összezuhant. Nem a játékosok voltak 6 góla, a gyengébek. És erről mind a mai napig nem merünk beszélni. Hogyha azt elmondtuk volna, akkor az önbizalmunk se csökkent volna ilyen mélyre, hiszen ha nekünk 87-ben megmondják, hogy azért kaptunk ki 6-0-ra, mert nagyon, de nagyon elszúrtunk valamit, és nem azért, mert ennyire gyengék vagyunk, akkor lehet, hogy 87-ben máshogy kelünk fel a földről.
Sajátságos vélemény, annyi szent. Befejezésül Mezei András következik. Egy író, aki válaszolt Vég Antal Gyógyíthatatlan című könyvére a mexikói világbajnokságot követően.
Én azt gondolom, a könyve megírásának hátterében egyrésztről az állt, hogy nem bírta ön elviselni azt, hogy nagyon sokan nem engedik meg a futballválogatottnak, hogy kudarca legyen.
Igazságtalannak tartottam mindazt, amit Mezei Györgyel művelnek, mindazt, amit a labdarúgókkal művelnek, mert mindazoknak, akik a labdarúgásból jól megéltek, mindazoknak, akik a kudarcból hihetetlen pénzeket is tudtak szerezni más kárán, a legkevésbé úgy láttam a labdarúgás volt fontos. Van benne egy adat. 1983-ban 24. helyen állt a magyar labdarúgás Európában. Sikerült az első, második helyre fölhozni ezt a csapatot, és bekerült a világbajnokságba. Na most itt jön aztán a magyar mentalitás, hogyha valami sikeres, épp oly veszélyes, hogy majdnem veszélyesebb, mintha sikertelen. Minden más csapattal egyszer az életben megtörténik. Egy katasztrofális vereséget szenvedtek az oroszoktól. Ez a mentalitás, amely kis siker esetén már mindjárt azonnal a sajtó teljes segítségével a legnagyobb sikert jósolja abban a pillanatban, hogyha nem éri el ezt a legnagyobb sikert, sőt valami kudarc éri, ami minden csapatot ér egyszer, akkor tövistől kell kivágni az egészet, akkor lássuk, Uram Isten, mire megyünk ketten, tönkre kell tenni. Na most azt a csapatot, amit nagy nehezen összeszedett, nem voltak benne különösebben zseniális játékosok, de mindenki tudta a szerepét. Hihetetlen munkával, a közösségi érzés erősítésével megcsináltak, megszerveztek. Egyszer lerobbant, egyszer kudarcot szenvedett, de kijutott a világbajnokságra, nem szabadott volna tönkretenni, hiszen tönkretették. Ugye azért írtam ezt a könyvet, hogy valamiképpen nem a veszett fejszenyelét, de megmenteni azt a csapatot, amely jobb volt, mint a magyar labdarúgás, amely mutatott valamit, ami egy edzői kiválóságnak is az eredménye volt, és eredménye volt annak a 11 embernek. Na most Mezei akkori véleményem szerint is becsületesen végezte a munkáját, méltatlanul érte a kiközösítés az, hogy szégyen szemre, de nem az ő szégyenére el kellett távozni a Magyarországról, ugye.
Az utolsó megszólaló Mezei András író volt, aki Vég Antal író Gyógyíthatatlan című könyvére válaszolt, és aki védelmébe vette Mezei Györgyöt ebben a 2000-ben készült rádióműsorban.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sport Rádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
on the cover of a magazine. Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good face. Lauren, Catherine, Manitou, Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike the pose, there's nothing to it.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Zajlik a 23. labdarúgó VB, amelynek egyik rendezője Mexikó. Ez már a harmadik foci világbajnokság itt. Ezek közül egyen szerepelt a magyar válogatott 1986-ban, 40 éve. Hát, az sem szép emlék, de legalább ott volt. Mert az 1970-esre nem tudta kvalifikálni magát, majd a mostanira sem. Hát nem akarok senkit elkeseríteni, de a történelmi hűség kedvéért elevenítsük fel, miért nem szerepel a válogatottunk a most Mexikóban is zajló világbajnokságon.
A magyar labdarúgó válogatott Írországban vág neki a világbajnoki selejtező sorozatnak. A bal oldalon Sallai kéri el, mellette zárkózik Kerkez, Sallaival szemben Smorix, jön egy beadás a bal oldalról. Ez Vargának nem jó, de Hörtő fejelte ki a 16-oson kívülre, Stiles visszaemeli, Varga helyzetben, és gól, 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 mert megadja a játékvezető a mérkőzés második percében. Előnyhöz jut a magyar együttes Varga Barnabás góljával. Ebből alig, hanem beadás lesz, Szoboszlai középre emeli, aztán a fés, gól! Gól! A magyar válogatott két gólos előnyben Sallai fejes góljával. Ír szabadrugás, 49. perc, Manning ballal, kapura azonnal, Dibusz öklözni tudta csak, Smodix visszafejeli, még egy fejes, ott a helyzet, és gól! Szépítenek az írek a mérkőzés 49. percében. Egy lövés, arra biztatják Johnstont, ő nem vállalta el. Manning újabb beadása, kapu elég fejes és a gól. Nem hiszem el. Egyenlít Írország Ida góljával a hosszabbítás harmadik percében.
Nagy zsolt középet teszi. Varga! Gól! 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 Vezetünk! Ez egy óriási portugál helyzet, és ezek szerint nincs les.
Sajnos nem volt les.
Sajnos nem volt les, úgyhogy akkor egyenlít a portugál válogatott. Cristiano Ronaldo neki fut, megtorpan, jobban fogja ellőni. Aj, de kár! A jobb alsóra megy Tóth Balázs, a jobb alsóra megy a lövés, és befér a labda, valahogy befér a labda. Tóth keze és a kapufa között vezet Portugália.
Vitális kikapja a kezéből, Trinco kezéből a labdát, és elvégzi gyorsan a szabadrugást, így a jobb oldalon Négo robotolhat. Négo beadja középre, ott a helyzet, gól, 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 egyenlít a magyar válogatott.
Na most Feri, adja magát a kérdés, hogy vissza az eredeti forgatókönyvhöz, vagy az utolsó 5 percemet, hogy ennyi van még a rendes játékidőből, de majd mindjárt portugál lövés, nem hiszem el! João Cancelo a 16-os vonaláról! Hát föl se kell tenni a kérdést, hogy kockáztassunk vagy sem. Eladott labda magyar részről, Cancelo pedig jobb lábbal a bal alsóba, 16-ról. Óriásit küzdünk azért, hogy kiegyenlítsünk. Egyetlen perc telik el, vagy épp, hogy talán 2, és Cancelo újra betalál.
Stiles veszi át. Aztán a bepassz, az mintha les lett volna. Lukács helyzetben is, Lukács gól!
és kivárok, hogy nem volt eles, de nem emelkedik a zászló. Lukács Dániel első válogatott gólja Örményország ellen az 56. percben. Megtalálta a jobb alsó sarkot Lukács Dániel, és ezzel előnyben a magyar válogatott.
Dárdai ott a felezővonalnál, nem tudják átjátszani. Dárdai jól teszi középre, Szoboszlai megy, Dárdai is mellette, de érkezik ott még Nagy Zsolt, aztán Gruber visszahúzza a bal lábára, erre számítottak talán, most Dárdai lövi középre, ott van még Gruber belövi! Gruber belövi az elé kerülő labdát, és ezzel eldönti a mérkőzést. Dárdai az érdem, aki itt a félpályánál megszerezte a labdát, hogy az utolsó percekre jött be, hogy Tóth Béla is mondta, a védelmet erősíteni, de végül is így egy gólpaszt adott, középre lőtte a labdát, a labda pedig odavágódott Gruber zsombor elé, aki ballal mintegy 5,5 méterről belőtte a labdát a kapu bal oldalába. Ezzel most már azt hiszem, hogy kimondhatjuk, hogy a magyar válogatott megnyerte ezt a mérkőzést.
Jöhet majd Szoboszlai Dominik szabadrúgása, illetve sarokrúgása. Jön is középre, ellenfelé gól! Vezetünk Szalai Attila a hosszú saroknál! De jó szöglet volt, Szalai meg egész ezen ott állt, és ha már ott állt, akkor a 9. perc legelején bebólintotta a magyar csapat vezető gólját. Persze ne feledjük, vezettünk mi a portugálok ellen a Puskás arénában is, de hát ez egy nagyon jó dolog. 0-1. Szemédó 30 méterre a magyar kaputól, megint kénytelenek visszajátszani a labdát, de egyébként az utolsó ember Vitinha is körülbelül 25-30 méterre van a magyar kaputól. Ebből akár egy jó kontrát is lehet vezetni, ha labdát szerzünk. Most például Vitinha nagyon jól teszi be a 16-oson belül, de Szemedó középre teszi, Ronaldo érkezik, és egyenlítenek a portugálok. Hát Ronaldo megint betalál a magyar válogatottnak. Ez a 8. gólja sajnos a magyarok ellen. Szöglet után szereztük a gólunkat Szalai Attila révén, és Szoboszlai megint ezúttal áttíveli a labdát Bólának, kapásból! A 16-osról pattogott a labda, egy méterrel ment körülbelül mellé, de ez is egy jó variáció volt. Eccel, aztán még Eccel, egyelőre nem kerül beadó helyzetbe Pedro Neto. Most középre teszik a labdát, 20 méterre, most már 25-re a magyar kaputól, megint vissza a bal oldalra Pedro Neto a 16-os vonalának környékén Nuno Mendesnek hátra. Ó, ez nagyon nagy baj, 2-1 Portugáliának, és megint Cristiano Ronaldo. Gyönyörűen felpörgették a játékot, Nuno Mendes beadására pedig érkezett Ronaldo, és 5 méterről 45-23. Percben nem sokat kellett volna már kibírnunk, de sajnos Ronaldo megszerzi a magyar csapattal szemben a 9. gólját. Nuno Mendes visszakapja, most baj lehetne, és baj is lehet akár, mert hogy a jobb oldalon Pedro Neto, bal oldalon Pedro Neto befelé cselez, Ruben Neves kapja, kénytelen hátra tenni, de Ruben Dias lőhet, lő is, kapufa! Ajjaj, a magyar baloldali kapufát durrantott a terébe Ruben Dias, nagyjából 22-23 méterről, bizony-bizony Ruben Dias kapufájával akár 3-ra is nőhetett volna a portugál gólok száma, de szerencsére nem nőtt. Egy lövés, megint kapufa, ugyanott, ezúttal pedig, ha jól láttam, akkor Bernardo Silva volt az, aki nem, Bruno Fernandes, aki eltrafálta a kapufát. João Félix teszi hátra pont Vitinhának. Szemédó, Ronaldo 18 méterre jobb oldalon, még inkább kiteszi a labdát Francisco Conceição. Vele szemben Kerkez, ballal Benyesi. Oj, mit védett Tóth! Mit védett Tóth! Egy nagyszerű fejes volt João Félix-től 5 méterről. Tóth Balázs pedig óriásit védett. Nuno Mendes, ő is eladja, Sallai középen, hát félpályáról ráíveli Sallai, épp hogy mellé ment, de egyrészt ez egy bátor gondolat volt, másrészt pedig technikailag sem volt ez rosszul kivitelezve, vagány dolog volt ez, és egy pillanatra azt is lehetett látni egyébként Diogo Costa mozgásán, hogy ő sem biztos benne, hogy ebből nem lesz gól. Kerkez kapja a labdát, most íveli középre, ott a helyzet, kapufa, nem igaz, megint Szalai fejet lepattant, és a visszapattanóra már nem tudtunk odaérni. Szalai felé veli a labdát, Varga felé, Varga lefejeli a jobb oldalra. Lukácsnál, Lukács Tavaressel szemben, Lukács befelé cselez, aztán lefelé húz az alapvonal felé. Középre rúgja, átlépjük a labdát, egy Szoboszlai! 2-2 a hosszabbításban! Varga átlépte a labdát, és a hosszún érkezett Szoboszlai. Lukács beadása után a 9+1. percben egyenlítünk, de most nagyon oda kell figyelni! Vitintja íveli középre, baj van, de nincsen baj, jól van, João Félix gyenge ballábas lövését nem okozott gondot, nem okozhatott gondot Tóth Balázsnak. Elrúgja Dárdai Mártal, és vége van! Vége van, Portugália nem jutott ki, a magyar válogatott pedig 2016 után újra pontot tudott szerezni Portugália ellen, ráadásul idegenben, ugyanis Portugália-Magyarország 2-2.
Kerkez Szoboszlai középre, Varga feje, gól! Tudatosan középre ível, persze, 33. perc végén, mert tudja, hogy Varga Barnabás nem tud hibázni fejjel.
Nem lenne rossz, hogyha a Keller esetleg rossz ütemben mozdulna ki, és ott valaki be tudná fejelni közvetlen közelről, de akkor jön az újabb Szoboszlai szöget, ezúttal Kerkeznek egy kis szöglet, Kerkez visszaadja Szoboszlai, élesen gól! Gól! Vezet a magyar válogatott a mérkőzés 3. percében Lukács Dániel góljával! Egy szöglet variáció után Szoboszlai élesen tette középre, talán kapura lőtte, és Lukácson tovább pattant, becsapva ezzel Kelehert. Megvan a vezetés a mérkőzés elején. Megint itt van a gyors vezetés az írek ellen. Lukács Dániel második válogatott beli góljával.
Most viszont kihívták a VAR videóhoz, úgyhogy sajnos baj lehet.
A norvég játékvezetőt lehetséges büntető miatt kiszólították a VAR monitorhoz, és a visszajátszás alapján hát lehet, hogy Szalai megrúgta Okbene lendülő lábát.
Az ér még vár, hatalmas a fügyszó a stadionban, nő a nyomás Dibuszon is, de nő a nyomás Peraton is, azt hiszem. Jön a sípszó, Perot neki fut és belövi a jobb alsóba. Dibusz érezte az irányt, de sajnos Perot lövése utat talál a magyar kapuba. A 15. percben egyenlít az ír válogatott Magyarország ellen.
Visszafejelni a labdát Varga, Varga visszakapja Kerkeztől, ott van még Szoboszlai, leveszi a földre a csapatkapitány. Kerkez, Schäfer, na még most egy nagy lendület, az talán magyar helyzet kialakítással járna. Kerkez be a 16-oson belőre, Varga lő, és gól! Gól! Varga Barnabás! Mekkora gólja! Megint vezet a magyar válogatott a 37. percben, Puskás díjak neki, Varga Barnabás! Hát micsoda gól volt ez!
Azaz feljátsza a támadósorba, ott Perot és Kenny játszanak össze, aztán Kalen mellől Orbán tisztáz, de visszakerül Azazhoz. Egy mélységindítás Perot felé, Perot átveszi, Perot helyzetben és átemeli Dibusz fölött, és ez már sajnos nem volt les, egyenlít az ír válogatott a 80. percben.
Meddig engedi még az eszkosz a norvég játékvezető? Még mindig engedi, letelt a hosszabbítás, Keleher visszaemeli, ott a 16-oson belül egy csúsztatás, nem hiszem el, gólt szereznek az írek, ilyen nincs, gólt szereznek az írek, hát ezt nem hiszem el, ilyen nincs, atyavilág, ilyen nincs.
A 96. percben letelt az 5 perces, a jelzett 5 perces ráadás, és tovább csúszott a labda, valahogy oda került Perot elé, már megint Perot elé. Hát ez...
Hát leforrázva ülünk itt.
Emlékeznek még az adás korábbi részére? Amikor először nem tudta kvalifikálni magát a válogatott a VB-re, akkor azt 1970-ben Mexikóban rendezték. Viszont akkor a csoportban Írországban 2-1-re nyert, Dunay Antal és Bene Ferenc góljaival, míg hazai környezetben 4-0-ra ütötte ki a csapat Írországot, akkor Harmosi Zoltán, Puskás Lajos, Kocsis Lajos és ismét Bene Ferenc volt eredményes. Azóta Írország kicsit sem lett jobb, de ennek a mondatnak a második felét nem mondom ki, úgyis tudják, mire gondolok. Inkább röviden összefoglalom a magyar foci és a most is világbajnoki rendező Mexikó viszonyát. 1968-ban Mexikóban szerezte a harmadik olimpiai aranyát a foci válogatottunk. Az 1970-es világbajnokságra története során először nem kvalifikálta magát. Az 1986-os VB-n egy győzelemmel és két vereséggel nem jutott tovább a csoportjából, de legalább ott volt a legjobb 24 között. Míg a mostani VB-re úgy nem tudta kvalifikálni magát, sőt még a pótselejtezőt sem érte el, hogy 16 csapat képviseli Európát. Reméljük, a negyedik mexikói világbajnokságon majd ott lesz a válogatott, de az sem baj, ha már korábban is kijut egy világbajnokságra. Na de hát ez a jövő, reméljük, hogy nem a távoli jövő, a visszajátszás viszont a múlt műsora, és mára búcsúzik is. A két társszerkesztő, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztői műsorvezető, Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon.